90.3 Tilos Rádió. Sziasztok, a Kontónak az adását halljátok. Adástelefonunk 215-37-73, Anna, Peti és Niki van a DJ pultban. A mai vendégeink pedig egy olyan akadémiáról érkeztek, ahol a diákok azt tanulhatják meg, hogy hogyan kell lányokat elcsábítani. Van itt mindenféle szeminárium, van ilyen, hogy vonzalom tuning, van végleges átváltozás program, internetes ismerkedés, randi generáló adatlappal, meg olyan ígéretek, hogy a tréning elvégzése után férfias elvárásokkal lehet rendelkezni a nők felé. És ez teljesen komoly, videók is vannak erről a szemináriumokról, és amiről most mindenképpen majd beszélni fogunk, az például a kínó eszkaláció. Vendégünk a stúdióban Páncél Boglárka, a Csábítás Akadémia operatív igazgatója, illetve Zsolt, aki egy diák és oktató a Csábítás Akadémiáról. Sziasztok!
Sziasztok!
Amit itt a felvezetőben elmondtam, ez mind igaz, ez mind létezik, ez mind van. Mi ennek a célja?
Mi ennek a célja? Az elsődleges célja az, hogy olyan férfiaknak segítünk, akik elakadtak az életükben ezen szegmensében, tehát magában az ismerkedésben, és nem tudják, hogy hogyan lépjenek oda például lányokhoz, mit mondjanak nekik. Tehát elsősorban ez a célunk, olyan kommunikációs technikákat oktatunk, illetve olyan önismereti órákat adunk nekik, amely által önmagukat is jobban meg tudják ismerni, és tudnak fejlődni, és előrelépést tudnak elérni az ismerkedésben.
És ez miért csak fiúknak szól?
Ez egy fogós kérdés. Elsősorban azért, mert szerintem még mai világban is úgy működik, hogy a férfiaknak kell megtenni az első lépést, és nekik kell a nők felé kezdeményezniük. Illetve szerintem egy jó párkapcsolatban is valamilyen szinten a férfi az, aki irányít.
Zsolt nagyon rázza a fejét.
Igen, tehát a nők adják meg a jeleket, a férfiaknak ezt észre kell venni. Mai világban nagyon sok srác van, aki nem szocializálódott lányok között. Most nem akarok senkit így sablon vagy kategóriába rendezni, de beszéljünk például az informatikusokról, akik mondjuk viszonylag kevés olyan helyen vannak, ahol lányok vennék őket körül.
Na jó, csak Bill Gates is egy informatikus, érted, kivillantja a briefkóját, és szerintem neki azért nem kell annyit csajoznia.
Az megint más, a pénz az megint egy más kérdés.
Így van, de azok a férfiak nem veszik a nők jeleit. Még azok, akik sokat vannak nők körében, azok ezeket értik.
És te is például ezért mentél erre a tanfolyamra?
Nem.
Te miért mentél? Mert az ember azt gondolná, hogy tudod, ilyen általában, ha megnézed a Randi Guru filmet, lehet, hogy ez volt egyébként az egész cégnek az alapja, hogy tehát érted, te nem tűnsz olyan embernek, akinek szüksége van segítségre, hogyha mondjuk egy lányja meg akarna ismerkedni.
Köszönöm szépen. Hát én úgy kerültem oda, hogy mint a legtöbb diák egyébként, legtöbben úgy kerülnek oda, hogy szakított velük a barátnője, és őt szeretnék visszaszerezni, vagy valami trauma érte az életükbe, vagy soha nem volt még igazán barátnője, nem tud a nőkkel kommunikálni, fél a nőktől, nem meri őket.
Neked mi volt azok?
Én elváltam. Én akkor döntöttem úgy, hogy hát itt lehet, hogy valami nem stimmel, és inkább kezdjük el nulláról újra fölépíteni az egészet.
Te vissza akartad kapni a volt feleségedet, vagy pedig azt akartad felépíteni, hogy újra legyen egy párat?
Első körben igen. Szerintem ez általában esetek 90%-ában így működik. Aztán utána, ahogy érik az ember, változnak a célok.
És mi a módszert annak az alapja? Miből dolgoztátok ezt ki? Hogyan van ilyenünk, hogy kínóeszkaláció, meg
olyan szakszavak vannak, amiket
vonzalomtuning szeminárium, meg internetes ismerkedés, randi generáló adatlappal, tehát hogy mi alapján alakítottátok
ezt? Maga az ötlet az Amerikából indult, és kb. Egy olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött ez kint Amerikában el. Nem tudom, hogy a nevét mondhatom-e, hogy ki kezdte el az egészet. Misterinek hívják. Az ő módszereit Viktor, a nagyfőnökünk, ő hozta át Magyarországra kb. 7 évvel ezelőtt, és ő alapította először még Nőcsábász Akadémia néven. Aha. Azóta ez megváltozott, tehát már nem ez a nevünk. És ő indította el, ő fordította le ezeket az anyagokat, majd az alapító maggal együtt elkezdték megnézni, hogy Magyarországon mennyire működnek az Amerikából átvett módszerek. A szakszavak így kerültek be, mi ezt így hívjuk, hogy a PUA világába, ez a Pickup Artist-nak a rövidítése, És a szakszavak igazából Amerikából származnak, viszont már a módszerek azok már abszolút mértékben Magyarországra vannak ráhangolva. Ugye ezeket kipróbálták, átdolgozták, és megnézték, hogy itthon mi működik. Tehát jelenleg ezeket a módszereket oktatjuk.
És mennyire fontos az, hogy a nő is szeresse azt, vagy akarja azt egyáltalán, hogy elcsábítsák. Tehát, hogy itt gondolok arra, hogy az egész módszer arról szól, hogy két fiatal, aki egyébként is vonzódik egymás iránt, abba segítetek, hogy ők egymásra találjanak, vagy pedig ezt inkább úgy kell nézni, mint egy módszert, hogy olyan lányt is fel tudjál szedni, aki mondjuk semleges lenne.
Én erre azt mondom, hogy igen, kell egy alapvonzalom, egy alapszimpátia mindkét fél részéről, ez tény. Viszont például a szórakozó helyeken nagyon látszik az, hogy mondjuk tetszik egy lánynak egy srác, és tényleg próbál vele szemezgetni, tehát próbáljuk dobálni az érdeklődés jeleket, és így fölkelteni a figyelmét a srácnak, viszont a férfi nem veszi észre. Erre amúgy tudományos igazolások is vannak, hogy a férfiak a harmadik szemezésnél talán elkezdenek derengeni a fejükben, hogy lehet, hogy tetszem a lánynak, viszont maga az első lépés, tehát nem elég fölismerni, hogy tetszem a lánynak, és ha nekem is tetszik viszont természetesen, akkor oda is kell menni. Na és ez a nagy kérdés, hogy mivel menjen oda egy férfi egy nőhöz, és általában itt vannak a legelső elakadáspontok. Tehát mi ezekben segítjük. Tehát egy az, hogy legyen annyi, mi úgy hívjuk belső játéka egy férfinak, tehát belülről rendben legyen lelkileg 100%-osan, mert akkor tud igazán oda lépni egy nőhöz. Uh-huh. Akkor válik igazán vonzóvá egy nő szemében.
Mondjuk én a videóknál volt olyan magyarázat is, amikor arra utaltatok, hogy azokat a lányokat kell kiszúrni, akik nem olyan vonzóak, nem olyan attraktívak, nem annyira, tehát akik kvázi könnyebben el lehet őket csábítani. Van ilyen része is a tréningnek, hogy ezen gyakoroltok? Tehát, hogy olyan lányokat szedtek fel, akiket könnyebb felszedni?
Kezdő szinten. Viszont azért azt megigyezném zárójelben, hogy nálunk három alapelv van, tehát tiszteljük a nőket, soha nem hazudunk nőknek, és semmilyen erőszakot nem alkalmazunk. Aki ezt nálunk megszegi, az azonnali kizárással jár az akadémiáról. Tehát ezt azért nagyon-nagyon tiszteletben tartjuk. Tehát valóban, viszont ahhoz, hogyha egy olyan lányhoz oda mennek, aki mondjuk nem feltétlen tetszik neki, tehát nem feltétlen látja vonzónak, attól például nem kéri el a telefonszámát. Tehát fölösleges köröket nem játszunk, tehát egyik nővel sem játszunk, és igyekszünk nem megbántani őket és megsérteni. De tény, ahhoz, hogy a srácok előrelépést érjenek el, ahhoz például igen, ezt szoktuk javasolni, hogy oda menjenek ilyen lányokhoz, természetesen nem viszik tovább a játékot, tehát nem kérik el, mondom, telefonszámot, nem csókolják meg, hogyha nem tetszik nekik. Tehát ezt tiszteletben tartjuk.
Zsa?
Hozzáfűznék én is annyit, hogy igen, itt a fejlődésnek vannak szakaszai, tehát első körben igenis az a jó, hogyha olyan lányokon gyakorolnak, és egyáltalán csak azt gyakorolják, hogy magabiztosan, határozottan és úgy kommunikáljanak nőkkel, hogy közben jól érzik magukat, mert talán ez a legfontosabb része. Míg hogyha egy olyan lányhoz küldjük őt oda elsőre, aki mondjuk tetszik is neki, hát ott gyakorlatilag azonnal pánik, lefagyás, és abból sok minden lesz, de nem az, amit szeretnék.
És hogyha arra készítenétek fel ezeket a srácokat, hogy nem tudom, hogy járjanak kondizni, hogy olvassanak többet, hogy ismerjék meg saját magukat, hogy nagyobb önbizalmuk legyen, akkor nem érnétek el sokkal eredményesebb és hosszabb távon jobb hatást, mint azzal, hogy sablon szövegeket tanulnak be, meg sablon mozdulatokat, amiket utána alkalmaznak?
Nagyon jó, hogy felvetetted, mert pont ezt csináljuk, ez csak egy szelete az életnek, ahhoz, hogy valaki sikeres legyen nők körében is, ahhoz elengedhetetlen, hogy az élete rendben legyen. Mondhatjuk azt, hogy ez, amit mi tanítunk, ez a marketing része. Tehát, hogy adjuk el saját magunkat.
Mint egy üzletkötő egy
Hogy adjuk önmagunkat jól.
Igen. Igen, de ez tény, hogyha például azt látjuk egy férfinál, hogy mondjuk nem jól öltözködik, tehát vagy mondjuk túlsúlyos, vagy nagyon vékony, tehát ezekbe ugyanúgy beleszólunk, és ugyanúgy ellátjuk tanácsokkal. Az, hogy ő megfogadja a tanácsunkat, ez már rá van bízva, viszont mi minden területén az életünknek próbálunk javítani. Tehát mi nem csak azzal foglalkozunk, hogy sabloncsajozó szövegeket adunk nekik, hanem
az nagyon a kezdőszint.
Tehát nálunk minden ott kezdődik, hogy a lelki világokat tesszük helyre. Tehát vannak külön foglalkozások, ahol például be kell számolniuk, hogy mik a félelmeik az életükben, milyen negatív tapasztalataik vannak, ezeket hogyan dolgozzák föl. Tehát ezek pszichológiai alapokra is vannak helyezve, pont azért, mert a fejlődés az itt kezdődik. A csajozás az már egy következő lépcsőfok, hogyha sikerült feldolgozni a régi csalódásokat, akkor érdemes tovább lépni. Viszont, hogy közben azért némi nemű fejlődést is érjünk el, mert például a közeledési pánik, tehát ahogy nem mer odalépni egy lányhoz, ennek egyféle módszere van, csak azzal lehet leküzdeni, ha odalép egy lányhoz. Tehát erre semmilyen más alternatív módszer.
És az eredményeket, tehát ezt hogy lehet mérni? Tehát a srácok nem esnek be abba a hibába, mert ugye ti elmondjátok, hogy van ez a három alapelv, de nem esnek abba a hibába, hogy akkor nyilván minél több csajt, kvázi mint egy terméket meg akar szerezni, és akkor megy tovább. Tehát, hogy kvázi egy kis multiként elkezdi a projekteket
építgetni.
Igen, enne ez a veszélye megvan. Hát gyakorlatilag ez ugyanolyan, mint egy fegyver, azt mindenki úgy tudja használni, ahogy mi igyekszünk azért megadni hozzá a mögöttes tartalmat is, hogy ezt jó irányba végül is, ha azt nézzük, minden embernek valahol az a normális, ha az az élet célja, hogy valahol egyszer majd egy olyan nővel él együtt, boldog párkapcsolatban, akit mondjuk ő...
De mondjuk ez az akadémia, ez, hát nem tudom, láttam egy-két videót, amikor egy fiú elmondta ott a többi fiúnak, hogy akkor ő hogy szokott, nem tudom, ismerkedni, a bizalomteszt, meg a nem tudom mit csodákat, amiket csinál, hogy leül a helyére, és tulajdonképpen én inkább azt láttam, hogy már bocs, de szerintem bunkó viselkedett, tehát, hogy ott ült egy lány egy széken, és akkor felállította, leült a helyére, és akkor ott pöffeszkedett, meg nem tudom mit csinált, és hogy ezt úgy mondja el a többi fiúnak, hogy hát srácok, ez a követendő, mert hogy ezt kell csinálni. És ez nem biztos, hogy szerintem így van.
Pont ezért mondom azt, hogy minden oktató nálunk más. Tehát minden mentornak teljesen más stílusa van. Akiről éppen beszéltél, neki ez a stílusa. Ő neki tényleg ezzel ér el a lányoknál eredményeket. Viszont azért hozzátenném, hogy minden mentornak teljesen más az a portfóliója, amiben ő jó, és mindegyik másképp gondolja. Mi mindig azt javasoljuk mindenkinek, hogy mindenkihez menjen el, nézzen körül a piacon, a konkurenciákat is nyugodtan nézze meg. Pont azért, hogy döntse elő, hogy ki az az egyéniség, ki az a stílus, ki az a mentor, aki neki szimpatikus, és úgy érzi, hogy ezzel tud azonosulni. Akit említettél, például nagyon sok srác van, akit őt tartják jónak, és hozzájárnak például magánórákra, és beülnek az előadásaikra, mert ők úgy érzik, hogy nekik ő tudja a legjobbat megadni. Mi pont ezért többféle stílust és egyéniséget alkalmazunk mentori szinten, hogy mindenki tudjon választani, és ne az legyen, hogy egy stílust kell kötelezően követni. Tehát nálunk nem, nálunk szabad választása van mindenkinek, és szabad döntése.
És van akkor ezek szerint konkurencia? Vannak más cégek, akik ugyanezzel foglalkoznak, hogy csábítani tanítják meg, és kifejezetten a fiúkat?
Igen.
Tehát olyanról nem is tudtok, hogy a lányokat nem tudom valami.
Tervezzük, igen. Nekünk például e-bookunk az van nőknek kifejezetten, tehát férfi csábításról, hogy hogyan kell elcsábítani a pasikat, de inkább férfiakra vagyok szakosodva.
Uh-huh. Illetve én hozzátenném azt, hogy azért férfiak és nők másként működnek, tehát mi férfiak mondjuk úgy, hogy nagyobb részt ítélünk külsőre, vagy a külső jegyeket mondhatjuk, hogy egy kicsit előtérbe helyezzük, míg nőknél ez pont fordítva van, ott sokkal jobban számítanak a belső tulajdonságok az ismerkedés elején.
Igen, tehát a külső azért nekünk is fontos, persze.
Ugye nehezebb olyan dolgokat tanítani.
És neked egyébként a tanfolyam utána, akkor így, nem tudom, ilyenkor vissza kell járni, és el kell mondani, hogy hát srácok, most akkor ez történt, meg volt egy csókzárás, meg volt egy nem tudom micsoda.
Visszajelzéseket örülünk, hogyha hallunk ilyeneket, hogy pozitív dolgok történnek, általában ez szokott, így szokott menni a fejlődés, hogy vannak apró sikerélmények, azokat elmesélik, és azok adják meg az önbizalmat ahhoz, hogy utána tovább tudjanak.
És te mit éreztél egyébként a tanfolyam során, hogy neked is így áll, tehát áll helyre a rend benned, és akkor így az önbizalmat kezd visszajönni, és akkor utána megint így el tudtál kezdeni kapcsolatokat építeni, vagy kapcsolatot építeni, és akkor megtaláltad azt az embert, akivel így azt gondolt, hogy jó, vagy pedig így nem tudom, próbálgattad a technikákat, és akkor...
Hát először természetesen a technikákat próbálgattam, sőt az elején konkrétan...
De te hittél benne az elején? Mert most, ha elolvasom az interneten, hogy itt az életvizét árulják, elmegyek is iszok belőle, nem biztos, hogy azért az igaz. Tehát az, hogy most hogy van a Csábítás Akadémia, és akkor azt mondja, hogy oké, ha te elvégzed, akkor erre a képességekre szert teszel, de hát attól még ez nem biztos, hogy így van.
Ez úgy működik, mint bármi más, hogy mi tanítunk rengeteg dolgot, megmutatjuk az utat, de ha valaki ezen nem megy végig, és ő önmagán nem dolgozik, akkor ennek semmi értelme.
Pontosan.
Minimális apró sikereket lehet ilyen, mondhatni, trükkökkel elérni, de attól sikeres ember nem lesz senki.
Beindult nagyon nagy chat, és ott kérdezik, hogy milyen a vendégkörötök, tehát mit lehet elmondani a tanulóitokról, mik a legnagyobb félelmeik, miért fordulnak hozzátok, mi az a lökés, ami miatt azt mondják, hogy már pedig most akkor erre az akadémiára el kell mennünk.
Nálunk a diszkréció a legelső, és nagyon fontos, tehát ezért soha neveket például a hozzájárulásuk nélkül soha nem adunk ki. De tény, tehát hozzánk a Szél Rózsa minden irányából érkeznek srácok, tehát szó szerint az ország minden pontjáról, sőt volt, aki külföldről jött például oktatásra hozzánk, ő most már végzett, tehát ő most már nem jár, de ő is egy éven keresztül minden hónapban felutazott azért Budapestre, hogy találkozzon velünk és tanuljon. Tehát tényleg mindenféle kaliberű, korú, tehát a legfiatalabb tagunk, tehát 18 alatt természetesen nem foglalkozunk srácokkal, viszont 18-tól az 55 éves korig mindenféle ember megtalálható nálunk. És mindegyik ugyanazért keres fel minket, mert hisz abban, hogy mi tudunk nekik segíteni. És úgy döntenek, hogy akarnak változtatni az életükön. És ez a legfontosabb, mi csak olyannak segítünk, aki szeretné, hogy segítsünk neki, és készen áll arra, hogy befogadja az információt. Természetesen, aki szkeptikus, azt nagyon szeretjük, mert örülünk, hogyha valaki megkérdőjelezi a módszereinket, mert azok fejlődnek amúgy a legjobban, tehát az az észrevételem, hogy aki úgy jön ide, hogy nem hiszem el, az fejlődik mindig a legjobban, pont azért, mert hazamegy és gyakorol. Mert nagyon sokan ott rontják el, igen, kísérletezik, kipróbálja, javít a technikán, elmondja, hogy neki ez így jött össze, úgy jött össze, tehát ezzel mi is fejlődünk. Tehát a akadémia az mindkét fél részről egy folyamatos fejlődés, tehát mi mentorunk, a srácunk által fejlődünk, mert amit ők szereznek tudást, és mondjuk egy-egy módszert ők újraírnak, vagy újakat találnak ki, ugye azokat megosztják velünk, és így ez egy folyamatos oda-vissza.
Van olyan módszer, ami tök kudarcos? Tehát amit ki is vettetek? Mert
volt
ez nem
olyan,
működik.
Igen.
És minden olyan módszer működik itt Magyarországon, amit Amerikából áthoztatok? Mert nem. Azt gondolom, hogy ezért nagyon más.
Nem, természetesen nem. Tehát ugye más a társadalmi rétegződés, mások az élet színvonal, tehát eléggé más közösség, tehát alapból azt nézem, hogy Magyarország kicsi Amerikához képest, tehát alapból más mentalitású emberek élnek itt. Tehát pont azért az alapokat onnan hoztuk, de onnantól kezdve folyamatosan változtatunk mi is a módszereken, hiszen Európa azért más világ, mint Amerika.
Illetve hát egyéntől függ ugye, hogy kinek mi működik, tehát ez teljesen személyiség függő, most egy pimasz vicces stílus, az egy művész léleknek mondjuk soha nem érzi a sajátjának, és soha nem fogja tudni ezt hitelesen közvetíteni. Tehát nála ez gyakorlatilag kudarc. Ő ne is próbálkozzon ilyen irányba.
És mi van akkor, amikor mondjuk sikerül felszedni egy lányt, ebből kapcsolat lesz, elmondjátok, hogy Csábítás Akadémián tanultátok meg, hogy hogyan szedjétek őt fel?
Ez mindenkire rá van bízva, hogy elmondja vagy nem. Én kultiválom azt, hogy
mik szoktak ilyenkor lenni a reakciók?
Hát nekem mondhatom azt, hogy most már könnyű dolgom van, oktatói szinten gyakorlatilag ez. Én a randi gurút szoktam felhozni példának, illetve ha körülnézek, én mindig azt mondom, hogy mindenki nézzen körül saját, mert hány olyan embert ismer, aki boldog párkapcsolatban él, olyan emberrel, akit ő választott maga mellé, és tökéletesen elégedett vele. Hát nagyon keveset. És mi ebben segítünk, hogy minél többen megtalálják önmagukat, és megtalálják a magukhoz tartozó ideális társat.
Igen, tehát ezért is fontos, hogy szerintem egy párkapcsolatban, hogyha elmondja egy férfi, hogy hol tanult, az előre viszi egy kapcsolatot, mert megtanulja azt, hogy egy nő hogyan gondolkozik. Hogyan működik egy női agy, mert mi ezeket oktatjuk kifejezetten. És jobban megérti a nőt.
És hogyan működik egy női agy? Mondjuk el a hallgatóknak.
Ez nagyon-nagyon hosszú adás lenne. Hát erről írtam könyvet kifejezetten, a kombinációs logika, mint olyan, tehát ez egy könyvhosszúságú téma, hogy hogyan működik a női agy. Viszont valóban abban segítünk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a férfiakat és nőket, tehát azt a kommunikációs részt, ami egy párkapcsolatban is mindig előjön. Gondolok itt a nőknek a nincs semmi baj, drágám, tehát valóban ezeket megpróbáljuk áthidalni, és mind, tehát egy nő, hogyha egy olyan sráccal lép kapcsolatba, aki nálunk tanult, előbb vagy utóbb a srác is fogja arra sarkalni, hogy tanulja meg ő is másként kifejezni magát. Tehát, hogy egy kicsit próbálja meg a férfi nyelvén beszélni, hogy könnyebben menjen a kommunikáció.
És mi történik akkor, hogyha elindul valaki ezen az akadémián, tanul dolgokat, mert hogy az internet, olvastam, hogy az interneten megbeszéltek, hogy milyen képek kerüljenek föl, milyen adatlap legyen, hogy milyen lányokra lövitek be, milyen, igen, nem tudom, milyen hobbi, meg akármi, és tényleg össze is jön a, ez a fiú az adott lányjal, és utána egy idő után egyre többet kell adni a saját magából, mert nyilván azért az akadémia nem feltétlenül mindent, és közben kiderül, hogy mondjuk ő neki egyébként nem azok a képek tetszenének, és hogy ő egyébként a valóságban egyébként más ember, mint amit eddig kialakított magáról.
Ez elég igen. Baj, hogy ha ez, igen, ez a hazugság része, van, tehát nem.
Senkit.
Abszolút nem. Ja, bocsánat.
Senkit nem akarunk önmaga ellen beszélni, hanem pont azt szeretnénk, hogy mindenki önmagát találja meg, és a saját személyiségéből hozza ki a legtöbbet, amit tud.
Igen, tehát én azzal a példával szoktam élni, egy autós példával szoktam élni, hogy van egy alapmodelles autó, ami úgy semmi extrát nem tud. Ugye az autó az önmagában teljesen jól használható, teljesen jó típus, ugye ez egy srác, amikor bekerül hozzánk. Mi azokat az extrákat adjuk bele, tehát légzsák, akkor mit tudom én. Igen, tehát mondjuk radaros ilyen tolatóradar, tehát stb. Mi nem nagyon értek az autókhoz. Tehát mi az extrákat
tesszük példa.
Bele. Igen, tehát tökéletesen jó példa. De mi az extrákat tesszük bele a srácokba. De attól még az alapmodell az ugyanaz marad. Tehát önmagukat igyekszünk mindig megőrizni, és azért felhívjuk a figyelmüket is, hogy önmagukat soha ne vegyék ki a csajozásból, mert akkor úgynevezett puha robotokká válnak. Van erre is szakszavunk. Igen, sajnos elkövetik. Olyankor rájuk kell szólni, és le kell velük ülni egy külön foglalkozás alkalmával, de ez is átidalható.
Meddig szoktak járni hozzátok egyébként? Tehát, hogy a tanfolyamnak vége van, és akkor elengeditek a kezüket a hallgatóknak, és akkor mindenki próbál csajozni, és utána volt már, aki többször visszajött hozzátok, hogy ott mégis elcsúszott valami banánhéjén?
Nagyon változó.
Ez teljesen
igen,
változó.
Igen, ugye ki mennyire csinálja, tehát ez a másik, ki milyen szintről indul. Tehát maga a siker ebben a részben nem feltétlen mérhető, mert mindenkinek ugye más a sikere, másért jön ide. Tehát van olyan tagunk, igen, aki visszajáró, és már másfél éve jár hozzánk, ő lassabb fejlődést produkál. Van olyanunk, aki egy-két hónap alatt tökéletesen rendbe jött az élete. Zsoltnak például elég volt fél év, és már oktatóvá vált, tehát olyan szintű tudást halmozott föl. Tehát ez nagyon-nagyon változó.
Vannak reménytelenek? Akikről lemondotok?
Igyekszem azt hinni, hogy nincs. Találkozom olyan srácok, akik nagyon nagy kihívást jelentenek számunkra, tényleg küzdünk velük, de próbálkozunk, nem adjuk fel. Tehát én úgy tekintek rájuk, mint a gyerekeimre, és pont ezért nem adom föl a gyereknevelést, tehát ő valahol a gyerekem, mindegyik.
A cseten írták, hogy egy szexológus, pszichológus, fodrász, kozmetikus és egy tornatanár ilyenek lennének ebbe a suliba. Mi gondolkodtatok rajta, hogy kiszélesítitek ezt a kört? Tehát, hogy tényleg akár szexológust behívtok.
Van, jó, most nyilván nem.
Van pszichológusunk, tehát az természetesen van. Van külön olyan, hogy edzőteremmel leszerződés, tehát ahol külön edzéstervre, hogyha arra van igény természetesen.
És van erre igény egyébként?
Akinek van, annak van. Van, aki harcművészettel kapcsolatosan küldünk például el egy adott ilyen tanfolyamra. Valaki tánc tanfolyamra küldünk el. Tehát tovább is közvetítjük őket.
És mennyire gondolkodtok a kicsi sztereotíp és a hagyományos női férfi szerepekben, mert ugye most itt a cseten is rögtön írták, hogy a nők ösztönösen értenek a háztartáshoz, mosogatáshoz, ilyesmihez, a nők nem szeretik nézni a focit. Tehát, hogy ti is ilyen kategóriákban gondolkodtok, hogy a nők ezt szeretik, ezt csinálják, a nők erre valók, és a férfiak meg ezt szeretik, ezt csinálják, és erre valók. Vagy pedig azért próbáltok valamennyire elszakadni ezektől a nagyon régi
sérülőktől. Szerintem muszáj elszakadni ezektől a sztereotípiáktól, hiszen a társadalmunk rengeteget változott, tehát a régi mentalitás, hogy a nő a konyhába való, ez szerintem már nem is tudja megállni a helyét, hiszen a nők dolgoznak, pozíciókat töltenek be, tehát ebből kifolyólag megváltozott a női férfi szerep, és mi ehhez próbálunk igazodni, de az alapokat továbbra is tartjuk, tehát továbbra is a nők az alfa, tehát egy alfához, egy törzsfőnökhöz vonzódnak, mint annak idején is, ugye a legerősebb, a legjobbhoz vonzódnak. Tehát ez nem változott, és ez szerintem nem is fog, mert ez már ösztöni szint. Ez állatvilágból eredő ösztöni
talán
szint.
Ez az egyik legnagyobb kihívás egy férfinak, hogy legyen, hogy maradjon meg úgy férfi, hogy mellette ne legyen az a bunkó kategória.
De nem értelmezik ezt nagyon sokan, mert én akárhány videót láttam, az tényleg így tele volt oktatási kedvel, meg tesztoszteronnal, tehát, hogy mindenki úgy állt oda, mint nem tudom, Spartacus érted, vagy hogy
kezdő szinten nagyon
mint kell, akár még spártai.
Kicsit túl legyen ez játszva, mert ez visszahat a belsőre.
Tehát oroszlánokat neveltek.
Muszáj ezt a magabiztosságot megszerezni.
Muszáj föllázítani.
Aztán később ebből visszavenni sokkal könnyebb, mint hogyha nincs meg.
Ez egy olyan dolog, hogy kis csikók, csődört nevelünk bennük, utána meg betörjük őket ménre. Tehát, hogy igen, tehát valóban. Tehát először kell az, hogy nagyon elszabaduljanak, nagyon kijöjjön belőlük a férfi.
De azt azért nem hagyjátok, amikor nagyon kijön belőle a férfi, hogy úgy menjen neki a nőkre vadászni.
A soha, sőt, ezt nagyon-nagyon tiltjuk. Tehát ez olyan dolog, hogy nálunk alkoholfogyasztás is tiltott. Tehát mi ezekre nagyon-nagyon odafigyelünk, hogy bizonyos részeken nem szabad túlesni. Vannak olyan kifejezett gyakorlataink, ahol átléphetik a határokat, mert ott vannak a hostessek. A hostess azért van ott, hogy rajta átléphessék a határokat. Itt kommunikáció.
Ez most ez hogy is van? Érteni. De most hogy van ez?
Gondoltam, hogy félreértettem
lesz. Nem, vannak hostessek,
akikkel lehet kísérletezni.
És akkor ő meg azt mondja, hogy hát jó, végül is a 15. dumád végül is jó volt, akkor jó, erre azt mondom, hogy megadom a számomat.
Elmondja, hogy érezte magát a beszélgetés közben is.
De rajta nem lehet ilyen csúkzárást, meg ilyen
hogy is nem.
Hát hogyha meg tudják csinálni, akkor igazából nyugodtan lehet.
Nem erre megy ki természetesen. Érintés technikát az gyakorolnak, tehát például, hogy a kezét hogy érintsük meg a lánynak, a vállát, de természetesen intim területeket nem érintenek a hostesseknél. Kommunikáció szinten próbáljuk az állatot kihozni belőlük, tehát vannak kifejezetten ilyen gyakorlatok, pont azért, hogy ilyen labor körülmények között is ezt megtudják.
Elképzelem, hogy az informatikus mit kijön az állat hirtelen.
Itt elmondhatjuk azt, hogy...
Hát ezt ki kell sipolni, de...
Nem kell kisipolni, hát gyakorlatilag egy férfi, aki magabiztos, és tudja, hogy mit akar, az ki kell, hogy merje fejezni a szexualitását is.
Igen.
Tehát azt nem szabad elsunnyogni, mert abból lesz az, hogy igen, csak itt veszek neki virágot, viszek neki,
barátok és akkor
majd hát ha elérek nála valamit, közben ő nem is gondolja, hogy ez a srác akarhat tőle valamit.
Uh-huh. Képes kielégíteni az ágyban.
Kedves fiú, de hát nem férfi.
Igen, tehát nekünk ki kell hoznunk azt a srácokból, hogy érezze egy nő azt, hogy ez a férfi ki tudja elégíteni, és hogy oda tudja magát tenni
és
az ágyban.
És vállalja föl, hogy igen
hogy én férfi akarja. Vagyok.
Én férfi igen. vagyok, és téged akarok.
És ennek jelét adja. Ez uh-huh. elégetetetlen.
És téged megpróbáltak már, tehát, hogy így a tanfolyamra mennek az emberek, és akkor próbálnak rajtad ilyen technikákat. Tehát, amikor így bemennek, és akkor hello, szia, volt szép a szemed, példa. Mi a telefonszámod? Tehát, hogy megvannak ezek
de nem a ilyen, nem ilyen suta módszerrel, de igen, tehát volt rá példa, hogy kikezdtek velem, viszont én nagyon igyekszem arra, hogy megőrizek egy bizonyos egyensúlyt, tehát a mentordiák, tehát engem inkább anyaként kezelnek az akadémián, amit nagyon örülök. Van olyan srác, aki tényleg anyának hív. Tehát én tényleg úgy állok hozzá a srácokhoz, hogy a gyerekeim, és hogy én őket nevelem, és remélem, hogy ez viszont is így van, tehát nem lépi át azt a vonzalmi szintet, aminek nem kéne, mert ez egy mentor-diák kapcsolat.
És amikor mondjuk egy szórakozó helyen vagy, és látsz egy srácot, aki tetszik, és elkezd nálad próbálkozni, és így jól vagy meg, tehát hogy itt neked is tetszik, akkor így ilyenkor szakmai szemmel szoktad nézni, hogy na hát ezt most elszalasztotta, a második nézésre se jött ide, ez egy béna, tehát hogy így akkor elemzed a srácot?
Mindig igyekeztem szétválasztani ezt a magánéletet a munkától, nem lehet. Tehát ezt be kellett látnom nekem is, hogy igen, tehát egy idő után valóban elemzés lesz belőle, viszont nem figyelem azt, hogy ő most jól csinálta, vagy nem jól csinálta, mert ha nem tanult, akkor nem is feltétlen várhatom el tőle, hogy ő ezt tudja. Tehát nagyon igyekszem ennek az egyensúlyát megőrizni, de néha nem sikerül, ezt aláírom, tehát néha átmegyek elemzőibe, viszont akkor visszagondolok arra, hogy én miért is akarom őt elemezni. Tehát inkább megnézem a pszichés hátterét, tehát hogy az én agyamban ez akkor hogyan is jött le valójában.
És nem pöröksz te egy kicsit túl sokat ezen?
Hát, ilyen nap 24 órában, tehát valóban tehát folyamatosan gondolkozom rajta, viszont szükség is van hozzá. Tehát anélkül nem lehet fejlődést elérni, és én sem tudok fejlődni, és nem akarok megrepedni a szinten.
Azon gondolkodom, hogy, tehát, hogy a vonzalmat azt hogy lehet megtanítani? Tehát, hogy ez valami ösztönös szinten működik két ember között, hogy feltámad a vonzalom.
Nagyon jó, hogy ezt fölhoztad, mert igen, ez ugyanolyan, mint a nyelvtanulás. Akinek anyanyelve persze, hogy tudja, és ő is azt mondhatja, hogy hát igen, én ebbe beleszülettem, ez van. De más is tud nyelvet tanulni, és meg tudja tanulni olyan szinten. Uh-huh. És igazándiból a vonzalom az, igen, az kialakul, de ahhoz el kell jutni egy olyan szintre egy embernek, hogy ő vonzó legyen.
Értékes legyen a másik
számára. Értékes legyen. És mi igazándiból ezeket kutatjuk, fedjük fel, hogy mik azok, amik a másik nem számára vonzalmi kapcsolóként működnek.
Én ezt úgy is szoktam mondani, hogy ha egy férfi megszületett erre a világra, akkor valamit tudott az apja. Tehát egy alapvető tudás, tehát az ösztöni szint, tehát egy törzsfőnöki vonás kellett ahhoz, hogy megszülessen. Tehát ergo az utódban is benne van, tehát minden sráncban benne van, csak elő kell hozni, mert a neveltetésünk az úgy alakul, ugye, hogy kiskorunkban megmondják, hogy mit szabad és mit nem. Ha jól viselkedik egy srác az iskolában, akkor az óvónéni megdicséri, a nem jól, fekete pont. Tehát alapvetően ott kezdődik, ugye, hogy arra tanítják, hogy legyél jó kis fiú, és ha nem úgy viselkedsz, akkor kap egy pofont. És ugye ezt nők érik el nála. Ugye az óvónéni, a tanárnéni, és így tovább. Tehát mindenhol a nők mondják meg egy srácnak, hogy mi a helyes, mit szabad csinálni, mit nem, legyél jó kis fiú, és pont. Viszont a párválasztásban meg ez nem működik. És valóban, tehát lehet úgy is párkapcsolatot létesíteni, viszont abban kezdődik el a papucsosítás, tehát ugye, hogy a férfi elveszti a mi voltát, és a nő irányít.
Tök jó ezt egy nő szájából hallani, komoly. Tehát eddig csak alvárjaim mondták ezt a papucs témát, de igen,
valóban, tehát mi nőknek az a feladatunk, hogy egy párkapcsolatban folyamatosan mérjük, hogy az a férfi férfi, és ugye ennek mindig próbáljuk úgymond elnyomni a férfit. Ezt azért csináljuk, mert ezzel bizonyosodunk meg, hogy aki mellett vagyunk, az még mindig férfi. Ha elnyomjuk, nekünk sem jó. És itt rontják el a nők azt, hogy meg minden áron papucsosítani akarnak egy pasit, és ez hosszú távon nem jó nekünk, mert nem érezzük már azt, hogy egy gyenge nő vagyok ebbe a párkapcsolatba, hanem egy ilyen domina ostorral csattogtatva. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a nők részéről is.
Széles skálán vannak egyébként ezek a...
Mert ez a végső, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ez a vége. Tehát ennek van egy folyamatos ábrája, hogy hogyan alakul át egy alapvetően jó férfival papucsállatka, hogyan lesz a végső soron, de a vége az mindig ez. És ezért mennek szét a házasságok, párkapcsolatok.
Jó, és akkor hogyan tudja a férfi a dominanciáját jelezni a nő felé?
Na, szerintetek. Erre tanítjuk a különböző.
Igen, de hogy miben? Tehát nem miben? Például, hogyha...
Rengeteg dolog, egy férfi, egy határozott férfi, mitől lesz férfi? Van véleménye? Azért ki is áll? Nem hajol be csak azért, mert elkerülje a vitát, és inkább jobb a béke, hagyjuk ezt, fölvállalja a saját véleményét, kiáll érte, fölvállalja a saját életét, hogy neki van egy élete. És igen, abban vannak közös dolgok, igen, de van egy életem, és vagyok én, önmagam, aki jó bizonyos szinten persze kell kompromisszumokat kötni, hogy működjön egy párkapcsolat, de nem szabad a saját személyiségünket beleáldozni, mert akkor
vége az egész. Ezt arra is tanítjuk, hogy van egy olyan, hogy vezércsik az életünkben, tehát egy olyan kell a férfinak az életében, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandó lemondani egy nő javára sem. Lehet az sport például. Tehát mondjuk egy ilyen sportoló esetében, hogy soha nem hajlandó lemondani arról a sportágról, bármi is történjen. Lehet az tánc, bármilyen hobbi, mert ugye a nő direkt azt a pontot fogja célozgatni, hogy hagyja abba, legyen inkább vele. És itt fontos például az, hogy a férfi ne hagyja abba, mert az ő élete. Hű, attól lesz
de hogy arra nem gondoltatok, hogy ezeket a lányokat is kéne akkor valahogyan kezelni? Tehát, hogy mert hogy nem tudom, lehet, hogy nekem vannak nagyon jó fej barátnőim, de hogy nem gondolnám, hogy ez az általános, hogy minden nő erre törekszik tudatosan, hogy akkor...
Nem tudatalat,
de még az sem, hogy tudatalat. Tehát, hogy valahogy azt gondolnám,
nem, hogy ha akkor megfelelő férfi van mellettük, akkor ezeket nem tudja alkalmazni, pont ettől fog működni a dolog.
Igen, de ez amúgy tudatalatti szint, tehát ez az ösztönösénje a nőnek, tehát erről nem tehetünk mi nők, hogy ezt csináljuk. Van olyan, aki szándékosan csinálja, de az egy másik kategória, azt inkább hagyjuk. De általában a nők ez abszolút ösztönös szinten, és hogyha érzik a férfi jelenlétét, akkor nagyon kedves, aranyosak egy párkapcsolatban, és nincs velük semmi probléma. Tehát akkor kell erőt mutatni egy párkapcsolatban, amikor például szükség van rá. Tehát, hogyha például a nő ok nélkül elkezd hisztizni például, mert ugye ez elő szokott fordulni a nőknél, elég sokszor, hogy csak úgy elkezdenek hisztizni valami nagyon apróságom. Tehát például ez is nagyon fontos, hogy ezt megőrizzük, hogy például ilyen esetben hogyan legyen higgadtak. Hogyan maradjunk higgadtak egy párkapcsolatban?
Hello!
Halló, sziasztok! Szia. Csak egy gyors gondolat, hogy nem tudatalatti, hanem tudattalan, és hogy igazából ez tök jó, mert amit végeztek, az nem más, mint egy edukáció a férfiaknak. Ez szerintem ez tök fontos, és erre viszont, ahogy elmondjátok, a nőknek pont ugyanakkor a szüksége van, úgyhogy szerintem hajrá. Na, sziasztok!
Köszönjük!
Szia.
Szia.
És akkor ne kerüljük ki azt se, hogy ebből meg lehet élni?
Hát 7 éve meg vagyok belőle.
Én nem tudom, mert nekem nem ez a főállásom. Én ezt mondhatjuk, hogy hobbiként űzöm.
Én erre azt mondom, hogy sajnos meg lehet belőle élni, mert ha minden rendben lenne a társadalmunkban, nem lenne ránk szükség. De szükség van ránk.
Mennyibe kerül a srácoknak egy ilyen tanfolyam?
Nagyon változó. Attól függ, hogy ki mire jelentkezik. Ugye a legkisebb költségű előadásunk az a vonzalom tuning szeminárium. Ez 5000 forintba kerül, ez egy 4 órás képzés. Jövőre ez 5 órás lesz. Tehát az 5000-estől...
Ezek az alapok, nem? Tehát amikor ez az alapokat tanítják.
Igen. Fontos egyébként, hogy mindegyiknek ilyen hangzatos neve legyen? Vonzalom tuning training.
Ez már a marketing.
Ez a marketing.
De hogy ez bejön?
De erre kapnak a srácok.
Tehát kapnak arra,
lóerőhódítás, nem tudom.
Mindenkinek a varázspirula kell, hogy könnyen, gyorsan.
Manapság mivel lehet eladni bármit?
Na jó, de hát például az, hogy kínó eszkaláció, tehát hogy ez...
Hát meg valami... ismeretlen.
Aha. Ismeretlen, meg valóban valahogy el kell nevezni ezeket. Tehát annyira rutin, annyira sok rutin technika van, kifejezések, tehát muszáj valahogy elnevezni. Ahogy ugye bármilyen más, például matematikában is elnevezzük a bizonyos dolgokat, egyenleteket, törteket. Tehát valahogy meg kell fogalmaznunk, hogy mi az, amiről beszélünk. Szakszavak szükségesek. Úgyhogy erre van külön puha szótárunk, tehát van kifejezetten szótár, ami bele vannak írva rendesen a fogalmak, hogy mi mit jelent.
És van ilyen külföldi kapcsolatrendszeretek? Tehát, hogy akár az amerikai, ahonnan áthoztátok ezt a mintát, velük, nem tudom, kapcsolatba álltok el, vagy hogy más országokban, ahol ez megvalósul?
Én nem. Előfordult már igen, hogy váltottunk leveleket egymással, de személyesen nem találkoztunk.
Tehát nincsen akkor ilyen mentori, nem tudom, ötletbőrze, hogy így átadjátok egymásnak az új tapasztalatokat, mert ez nagyon érdekes.
Nem rossz ötlet egy világ konkurenciát összehozni.
Láttam egy ilyen térképet. Valaki felrakott egy csajozó térképet, hogy melyik országban szerinte mennyire könnyű.
És egyébként az akadémia szerint milyen az igazi férfi? Mert mondjuk ha csak azon gondolkodunk, hogy mondjuk a század elején, vagy a század közepén, vagy ha csak a tényleg a nagypapáinkat nézzük, vagy mondjuk a múlt század béli férfiakat nézzük, meg a mostani férfiakat nézzük, azért ott is van azért egy változás. Hogy azért a mostani férfiakra, hogyha gondolunk, akkor ugye az ilyen extra csúcs teljesítő, nem tudom milyen menedzserek, akik nem látják a családjukat, dolgoznak, és mindenkit eltaposnak, és vért isznak, tehát hogy van egy ilyen sztereotípia. Ti mit erősítetek egyébként?
Hát mi három dolgot, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez az ősidőkből jön, ami azóta is megvan, mert hogyha megnézzük az evolúcióhoz képest, azért az utóbbi pár száz év a civilizáció, hát ez minimális idő. Tehát azok az ösztönök működnek bennünk. Ez alapján mi úgy szoktuk mondani, hogy egy törzsfőnöknek annak három karakterisztikus vonása van. Az egyik az a kontroll, ami azt jelenti, hogy kézben tartja, irányítja az életét, a helyzeteket, amibe kerül, ő irányítja. A másik a preselection, ez egy elég szakszó, de ez a előre kiválasztottságot jelent. Ez nagyon egyszerű dolog, hogyha egy srác bejön rengeteg nőnek, az vonzóbb lesz, mint az, aki senkinek. Ez már csak úgy önmagától. A harmadik pedig, amit már említettem, a szexuális kommunikáció, hogy kimeri fejezni a szexualitását. Tehát felvállalja, hogy ő férfi.
Igen, tehát a másik pedig, amit meg kell figyelni, és meg kell említenem, hogy ugye régen mi alapján választott egy nő férfit, nagyon-nagyon régen.
Hát a szülők alapján, nem?
Az egy másik korszak volt. De valóban, tehát először ugye az erőnek kellett meglehetett, jó legyen, jó vadász legyen, hazozza a mamutot, stb. Biztonságot adjon nekünk. Ezek ugyanúgy kellenek most is. Viszont ugye most már hogyan választunk párt? Most már a kiházasításoknak nagyjából vége van, tehát nem az, hogy odaadjuk a nőket, hanem mi történik? Tehát most már egy szórakozó helyen nem küzd meg két férfi egymással egy nő kegyeiért, mert az kicsit fura lenne, és elvinnék őket a zsaruk. Tehát mit tudnak tenni? Tehát egy nő nem fekhet le csak úgy egy férfi, mert oda jött hozzá. Valahogy mérnie kell, hogy ezek a tulajdonságok, amiket Zsolt felsorolt, megvannak-e a férfiban. Ezért ugye a nő miben erős? A kommunikációban erős egy nő. Ugye ezt az év ezredek alatt szépen kifejlesztette magának, mert mindig volt ideje beszélgetni a tűz körül a gyerekekkel. Igen, amíg pontosan. Igen, amíg vadászott a férfi, addig mi beszélgettünk, és legalább 6 dologra figyeltünk egyszerre. És pont ezért ugye a nők kifejlesztettek egy olyan kommunikációs technikát, amivel tudnak szűrni férfiakat, hogy megvannak-e benne a vonások, vagy nem. Erre föltesznek kérdéseket, és ugye azt várják, hogy a férfi hogyan válaszol rá, milyen választ ad rá, és az alapján tud mérni, és az alapján tud szűrni.
Milyen a reakciója Igen. a viselkedésben?
Mi ezeket shit-teszteknek neveztük el. Tehát ez a szakmai
kifejezés. Szeretik a csetesek ezeket a szakmai kifejezéseket, mert azt mondták, hogy mondjatok még ilyeneket.
Ezeket kívülre, ezek nagyon furcsán hangzanak.
Nagyon, igen, elsőre fura, igen.
Viszont van itt egy zseniális horogmódszeretek, ami 100 nőnél, 100-ból 99-nél bejön. Ez micsoda?
Észrevettem rajtad valamit amúgy.
Mit?
Na, ez a horog technika, köszönjük.
Ja. Én ilyenkor elkérdezek, hogy mit?
Ennyi, csak a horog az csak ennyi, hogy először a kíváncsiságot, ahogy egy kommunikáció elinduljon, ahhoz a legegyszerűbb egy ilyen horog,
amivel kíváncsi. De várjál, az oké, hogy elindul, én ezt értem, de hogyha ide jön hozzám egy olyan srác, aki nagyon nem tetszik nekem, és ő megkérdezi tőlem, hogy valamit észrevettem, és ő megkérdezem, hogy mit, és ő erre mit mondotok egyébként utána? Milyen szép vagy, nem tudom mi.
Tehát a mitnél, a visszakérdezésnél ér véget, hogy az kíváncsi.
Természetesen, hogyha alapvetően az első benyomás negatív és teljesen kizárt, akkor nincs az a technika, amivel azt meg lehet fordítani.
Pontosan, tehát hogyha egy lány nem mosolyog szitu. Vissza egy férfira, akkor fölösleges oda menni.
Aha, tehát hogy itt végül is csak azt segítitek, hogy ha nagyon leblokkol, meg nagyon fél, igen, akkor így legalább egy mondatot tudjon
elmondani. Áthidaló technikák.
Legtöbben félnek oda menni, nem azért, mert egyszerűen félnek a nőtől, hanem nem tudják, hogy mit kezdjenek.
Te például mit szoktál mondani mondjuk nyitásként? Tehát mondjuk Annát meglátod valahol, és mondjuk el akarod
kéne szállni. Nevelem, mert...
jó, bocsánat, akkor nem mondnád, akkor fikció.
Ez teljesen valaki... változó. Hát most mondhatjuk szakmai...
Neked akkor mi a kedvenc technikád?
Nincsen kedvencem, ez mindig szituáció függő. A kedvencem a spontán nyitás. Akkor mondjuk ezt, amikor tényleg valami tényleg észreveszek mondjuk, és azt szeretném...
És úgynevezett cold readinget alkalmaz rá.
És ez micsoda?
Nem, ez a cold reading. Ebben már nagyon nem menjünk bele, mert ez amúgy egy univerzális módszer a cold reading. De valóban, mi mindig vannak nyitások nálunk, amiket tanítunk. Ezek a nyitások arra szolgálnak, ezek a mankók. Arra szolgálnak, hogy amíg a fiú saját magától nem tudja fölismerni, hogy az adott helyzetben mi lenne a legjobb nyitás egy nő részére, tehát ezek a spontán nyitások, addig nagyon jók ezek a bevett rutinok nálunk és a bevett nyitások, de ezt minél hamarabb érdemes eldobni.
Nos, mi a példa?
Példa az, igen, ezt szeretjük, mert ez vicces, igazándiból ezzel szórakozni szoktunk, hogy tényleg, de gyakorlatilag a nyitásnak a szerepe az, hogy elindítsunk egy kommunikációt, teljesen mindegy, hogy az miről szól, ezért talán ez a példa ezért jó, mert ez annyira nem illik sehova, de szoktunk ilyet csinálni, oda menjünk, hogy sziasztok lányok, ne haragudjunk, hogy nagyon érdekes kérdést szeretnénk föltenni. Láttátok a Star Wars-t? Igen vagy nem, de azért a sztori megvan, ugye? Igen. Hát most azt nem tudjuk eldönteni, hogy szerintetek Darth Vadernek leégett a farka.
De pont ez a
teljesen irreális idióta. Példa, de ebből el lehet írni.
És erre reagálnak a csajok, hogy igen.
Hát erre
jó. Egyébként szeretem Jókait, és akkor utána arról beszélgettek, hogy ez hogy van utána. Tehát, hogy ezek után megkérdezett, hogy Darth Vadernek
lehet. Gondolj bele, hogy reagálnak rá a lányok. Hogyha elnevetik magukat, az már egy pozitív dolog, mert onnantól kezdve egy jókedélyű beszélgetés lehet belőle.
Ha meg nem érti a poént a lány, akkor meg inkább hagyja.
Ha véletlen a fizikusokkal próbálkozott, tudod, kvantummechanika
vizsgálat. Például szorokoz, olyan, oda megy hozzá, jó nézel ki, van kedved inni valamit. Tehát kb. Ugye ilyenek kellnek oda, és az este már a 5.-6. ilyen srácod olyan, akkor már menj innen. Meg ugye mivel szoktam még jönni, hogy van kedved dugni. Tehát ezek olyanok, amit... Igen, és ugye ez legalább egy olyan nyitás, ami váratlan és szokatlan, és nem szokta meg egy nő sem, hogy egy férfi ilyet kérdezi, és elkezd gondolkozni. Gyere, most mit kéne válaszolni? Tehát ez nem megszokott, egyedi. Persze most mindenki ezt kezdi el alkalmazni, akkor ugye ez is rutinná válik, és ez is bekerül a szép a szemed kategóriába. Tehát valóban, tehát ezért van az, hogy mindig újabb és újabb nyitásokat kell kitalálnunk, mert ugye szerencsére sok vevőnk van, és emiatt egy idő után ezek már hétköznapivá válnak, és ugye unottá válnak a nők részéről, mert hallják. Nem egy olyan tagunk volt, aki visszajelezte, hogy megkapta a lányt, hogy hallottam már ezt a dumát. Tehát pont ezért mi is folyamatosan újakat találunk ki.
Uh-huh. És milyen terepeken próbáltok csajozni? Tehát, hogy ugye már említettitek a szórakozó helyeket, de hogy gondolom mindegyik helyen másképpen kell megszólítani a lányokat. Tehát, hogy ez a nyitás, ez nem feltétlenül jön be, hogyha mondjuk tényleg mondjuk egy könyvtárban próbálkozó egy lányjal, mert lehet, hogy nagyon furán fog nézni.
Igen? Pont azért, mert elég furán fog nézni, nem fogja tudni hova tenni. Az a jó, hogyha kizökkentjük a hétköznapi megszokott dolgokból. De és én szeretem inkább az ismerkedés szót használni, mint a csajozást, mert ugye azért hát itt ismerkedés közbe derül ki, hogy egyáltalán akarunk egymástól valami többet annál, mint hogy most jól elbeszélgettünk, vagy egyáltalán jól.
De egyébként a fiúknak mindig célra kell oda menni?
Nem. Hát azzal
tehát a célra... Nem mehetsz oda, hogy mondjuk tényleg csak beszélgetni akarsz, és utána de lelépsz, mert az a bukás, az rossz statisztika? Nem.
Mit tesz egy törzsfőnök úgy tesz, hogy neki uff, kedve azt, tartja. Azt csinál, ami, vagy azt mondja, hogy uff.
Azt csinál, amihez neki kedve van. Ha neki ahhoz van kedve, hogy most éppen kedves, jófej lányokkal szeretne beszélgetni, de semmi többet, akkor miért ne tehetné az ember?
Megteheti.
Az a lényeg, hogy
erre koncentráltok?
Arra koncentrálunk, hogy lehetőleg mindenképp a szituáció közben érezze jól magát, és élvezze a szituációt.
És a szórakozó hely, tehát az mondjuk az elsődleges terep, mondjuk a szórakozó hely? Tehát,
az hogy nincs egyik legnehezebb terep szerintem. Amúgy az a legnehezebb. Nincs kifejezetten így, hogy most hol a legjobb terep. Ugye nekünk vannak olyan terepoktatásaink, ami kifejezetten éjszakaira van specializálva, mert ugye ott sok lány van, könnyebb a tanítás.
És hogyan szűritek, most, de muszáj ide beszúrnom azt, hogy hogyan szűritek azt ki, hogyha itt a salány?
Tehát, az általában látszik, ha valaki ott
akkor. De hogy akkor leállítjátok az egészet, hogy sztornó nem, így nem, vagy pedig tök mindegy, mert...
Mindig rábízzuk a srácokra, hogy kihez mennek oda. Tehát nem úgy néz ki, hogy na, ahhoz a lányja menje hozzá, és pont. Nem, tehát ezt rászabjuk a srácokra, tehát olyanhoz nem küldjük oda, aki nem tetszik neki, tehát nem fogjuk oda küldeni, ez egyértelmű. Azért elvárjuk, hogy egy est alatt azért néhány lányhoz menjenek oda, mert hát ezért jöttek végül is le. De nem kötjük, tehát hogyha ő nem akar oda menni, az a lány, akkor nem megy oda. Tehát annak semmi értelme, az a lényeg, hogy jól érezze magát, tehát nem akarunk erőltetni semmit. Pontosan. Viszont mindenhol tanítjuk az ismerkedést, tehát ugye interneten is, nappali ismerkedés, szockör, tehát az ismerősi közegben való ismerkedés.
És van különbség egyébként mondjuk a nappali és az esti között, tehát mondjuk nappali utca, meg nagyon esti nagyon utca, nagyon meg nem tudom, micsoda. Mi a különbség?
A legalapabb különbség az, hogy egy nő, ugye, ha lemegy egy szórakozó helyre, várja, hogy oda fognak menni hozzá srácok. Föl van rá készülve.
De ez minden esetben így van.
El sem kerülheti. Ott
igen, előbb vagy utóbb megnézik.
Utcán, ha egy férfi oda megy egy nőhöz, az nem egy annyira szokványos dolog.
Hát igen, ott szerintem a nőt megérnek, hogy szervkereskedő, vagy pornózni akarják, hívni, hogy ilyesmi nem.
Vagy el akarnak adni valamit.
Pont ezért javasoljuk például nappal az úgynevezett direkt nyitást, amikor azt mondjuk, hogy igen, azzal a szándékkal menj oda, ami valóban van, hogy
szimpatikus, tetszik, jól néz ki.
Nekem szeretnélek megismerni.
Jó, nehogy azt így, hogy valamit el akarok adni.
És ez este nem jön be?
Hát este, amikor a diszkóba a részek srácok tömkelegnek, megy oda, hogy de jó segged van, ott ez annyira nem.
Na de hát, ha nekem tetszik a fiú, akkor hogyha csak azzal jön oda, hogy szia, nagyon tetszel nekem, akkor tetszeni fog, és akkor nem kell Darth Vaderezni.
Ha tényleg bejön, akkor ez így van. Ezért mondjuk a nyitás az csak egy nyitás, az arra szól, hogy elinduljon a kommunikáció.
Ha szakmailag akarom megfogalmazni, akkor a nyitás az a nyitásra kapott első sittesztre adott válasz alapján fog eldőlni, hogy a gémnek a kimenetele. Ez a hivatalos megfogalmazás.
Szakszavak.
Aki mindenki, hogy akarja.
Én meg úgy fogalmazom, hogy nem a nyitástól függ, hanem pontosan, ami előtte történik, amit előtte csinál magával az ember, hogy mennyire van rendben saját magával. Pontosan. Ezt fogja észrevenni egy nő rajta.
Ugye aznap kirúgták a munkahelyéről, eltörte a kedvenc bögréjét, akkor alapból nem lesz jó kedve, és nem tudja oda menni egy lányhoz, hogy én minden happy.
Ha egy férfinek van kedvenc bögré, az egy kicsit egy törzsfőnök.
Tehát akkor alapból nem olyan kedve lesz egy embernek sem. Tehát a rossz napon volt, akkor mindig azt mondja, hogy srácok, a rossz napodban nem menj ki, semmi értelme, csak kudarc fog érni.
Nem érzed jól magad,
de fölösleges.
Akkor olyan embereket fogsz magadhoz vonzani.
Azt kérdezik, hogy nappal megkérdeztetik, hogy dugunk-e?
Meg, de
én üzenem, aki írta, hogy nyugodtan próbálja ki, és mondja el nekünk az eredményeket. Nagyon szeretjük, ha valaki kipróbálja az ilyeneket.
Ha ezt kellőképpen viccesen, és kellő határozottsággal, és megfelelő kiállással meg tudja, még akár működhet is.
Neked egyébként mi volt az ilyen legelképesztőbb szófordulat, vagy amit kitaláltál mondjuk egy nyitásra?
A Darth Vader-esen kívül.
Az amúgy egy ilyen csoportos, tehát ilyen brainstormingokat tartani. Igen, tehát, hogy ötletelünk,
és egyébként,
hogy
amikor
indás.
A brainstorming van, ott a lányok is benne vannak, mert hogyha mondjuk fiúk vannak benne, akkor lehet, hogy kicsit erősebb nyitás jön össze, mint amit mondjuk egy lány is.
Nagyon durva nyitás, amit most teljesen mondanék.
Betegnyitás, azt igen, hagyjuk. Nem ilyen a betegnyitás, de azt tényleg nem mondanánk.
Patológián dolgozom, és
Én például úgy vagyok vele, hogy az ilyen olyan beszélgetések, amik tényleg jó sikerült, például utólag nem is tudom feltétlenül visszaidézni. Mert
De akkor mindig te irányítod a beszélgetést, vagy akkor így odamész, és a nyitásnál vagy extrém határozott, és utána pedig hagyod, hogy így alakuljanak a dolgok, vagy pedig az vannak jó, olyan dolgok, hogy akkor
persze,
vagy így, amikor érzed, hogy kicsit laposodik, akkor megint föl kell turbozni. Hát
van, amikor, igen, van, amikor észreveszem, ez az a rész, amikor igen, amikor már észreveszem, hogy itt most valamit nem jót csinálok, ilyen is előfordul, de az az igazi, hogyha tényleg én már úgy érzem, hogy magától megy az egész.
Igen,
akkor jó, mert akkor épült be.
Igen, a férfiak hajlamosak egy adott témába beleragadni. Ez a férfi gondolkodás módból ered, és pont ezért erre nagyon odafigyelünk, hogy megtanuljuk őket, hogy hogyan tudnak témát váltani, hogy ez értelmes legyen, és hogyan vegyék észre egy lányon, hogy unja már azt a témát. Mert egy pasi tényleg képes akár órákat beszélni egy dologról. A nőket meg, hogyha valaki megfigyeli a nőket beszélgetés közben, egyszerűen 6 dologról is simán elbeszélgetnek, és össze-vissza pattognak a témák között. És pont ezért ez például nagyon-nagyon kifejezetten tanítjuk, hogy hogyan kell témát váltani.
Nekünk ez egy nagy probléma, férfi. Igen. Nagyon sokan kérdezik, hogy jó, de hát most, és akkor hogy váltsak át témát?
Meg honnan tudom, hogy már nem érdekli a lány? Tehát mi tanítjuk a testbeszédet is, hogy milyen olyan mikrokifejezések vannak például arcon, ami utal arra, hogy unja magát, tetszik.
Vagy például milyen lehetőség, akkor megkérdezni a pasi, hogy ne arra, hogy nem untatlak?
Hát mit fog rám mondani egy nő? Nő nem akar alapvetően megbántani
de hogy nem. Mármint, hogy nem megbántod. Nem megbántod, csak őszinte vagy. És akkor utána hát, nyilván őszinte.
Az már jó, igen. De mit mond el neked egy férfiről az, ha ilyet kérdez tőled?
Hát én nem tudom.
Nem azt fogod róla gondolni, hogy igen, ő egy határozott srác.
De ha már eleve untat az, amit mond, hát, akkor tök mindegy, hogy mennyire határozott, akkor már teljesen mindegy.
Na ez a gáz, hogyha nem látja azt, hogy téged nem érdekel.
Ez az, amit mondtam az elején, ha nem veszi a jeleket.
Igen. És egyébként ilyen alapdolgokra is rámentek, hogy akkor... Ne legyél pattanásos, ne legyél büdös, legyen tiszta a kezed, meg körmök, meg ilyesmi, ezt el kell mondani.
Mielőtt megszólít egy lányt, hát az a legalapabb, hogy igenis magát rakja rendbe. A külső az a legelső, azon a legkönnyebb változtatni.
Persze, azon lehet, foglalkozunk öltözködéssel is.
Az egyébként nagyon sokat dob például a srácok önbizalmán, hogyha vesz egy-két új olyan ruhát, ami tényleg passzol is hozzá, jól is áll neki, rengeteg pozitív visszajelzést kap, és az már eleve feltölti őt azzal, hogy igen, hát...
A srácok 90%-et például én öltöztetem, tehát én direkt elviszem őket, és felöltöztetem őket úgy, hogy szexisek legyenek az adott korosztálynak, aki ugye a célcsoportja a lányokon belül. Tehát kifejezetten személyre szabott öltözködéssel.
És vannak ilyen mondjuk extrém megkeresések, hogy én nem tudom, én láttam... kétszer egy képen Monika Bellucci-t, és most én szerezzétek meg nekem, hogy mit kell ott csinálni, tehát hogy vannak ilyenek is.
Erről, de majd... erről lebeszéljük.
Igen, első körben biztosan lebeszéljük.
Hello!
Szia!
Sziasztok, a Golyos vagyok.
Hello.
Én ott vagyok egy kicsit megkeveredve, hogyha ezeket a dolgokat kijátszuk, vagy annyira fölkészülünk egy randira, hogy így, tehát hogyha teljesen elütünk a hétköznapi megjelenésünktől, mert ugye rá akarunk hajtani egy kapcsolat kezdetén, akkor utána esetleg, ha ebből mégiscsak tartós kapcsolat lesz, amit nyilván szeretnénk az elején is, vagy nem, azt akarjuk? Ez tartós kapcsolatokról szól ez a...
Alapvetően erre törekszünk, igen, hogy tartós kapcsolatot alakítsanak ki a srácok, de van olyan például, aki azért jön, hogy ő még szeretne tapasztalatot szerezni a lányok terén. Most az öltözködésben ez nagyon fontos, hogy egyéniséghez alakítjuk ki, tehát alapból megkérdezzük, hogy egyetem milyen munkahelyen dolgozik, milyennek tartja önmagát, akkor milyen nőket
na,
szeretne.
Na, csak hogy ott vannak kétségeim, hogyha az elején nagyon ráhajtunk arra, hogy aztán most tényleg minden rendben legyen, és esetleg a hétköznapokban meg mégsem úgy áll a dolog, akkor szerintem ugyanúgy az az érzésem, hogy ugyanúgy bakot lövünk. Tehát, hogyha, oké, tudom, hogy a lányoknak egyértelmű, hogy nem jó az, hogyha az embernek általában koszos a körme, meg meg lóg az arcából, meg az órából, ez az, tehát oké. Ez úgy egy általános ilyen ápoltságot az önök csak feltételez. De az előbb például az öltözködésről is volt szó, hogy akkor most nosza új göncöket bedobunk, holott az esetleg nem a hétköznapokban nem annyira jellemző ránk.
Hát ezért alakítjuk úgy az öltözködést, hogy önmagához képest öltöztetjük. Tehát például egy 40 éves férfira nem adunk rá egy strasskörös pólót. Tehát ez azért...
Hát reméljük, hogy senkire nem adjuk rá.
Attól, hogy milyen csajokat akarsz fölhajtani, nem?
Nagyon fontos az, hogy kongruens legyen az ő személyiségével. Tehát, hogyha valaki például tegyük föl egy életművész, arra mondjuk egy öltöny lehet, hogy kicsit furcsán fog kinézni, hiába mondjuk olyan nőket akar felszedni. Tehát azért arra nagyon odafigyeljük, hogy személyiséghez passzoljon az egyeniség, amit kialakítunk.
És akkor például azt is, hogyha eltér.
Igen.
Olyan irányba is eligazítjátok az ügyfeleket, hogy milyen helyeken próbáljanak meg randizgatni, vagy hogy ilyen kapcsolatokat kialakítani. Tehát, hogy mert azt mondjuk nem mindegy, hogy épp egy koncerten vagyok, vagy a kicsiben. Tehát azt úgy gondolom, hogy eleve meghatároz egyfajta csoportot, hogy ott kikkel találkozom.
Persze, tanácsot adunk rá, hogy hol érdemes ismerkedni, de ezt nem fogjuk megfogni a kezét és becipelni valahová. Tehát ezt mindig meghagyjuk az embereknek a döntést. Tehát mi csak tanácsokkal tudjuk őket ellátni.
Na jó. Köszönöm érdeklődéssel, hallgatom a műsort.
Köszönöm. Még egy utolsó kérdés, hogy mikor fogadjátok el azt, hogyha egy lány nemet mond? Tehát, hogy honnan mondod azt, hogy ez még csak, nem tudom, csak húzza az agyadat, vagy pedig tényleg a nem az nem?
Igen, hát ez az, amit ugye észre kell venni. Ez nagyon sok jelből ugye látszik, hogy most mondhatjuk, jó, lehet extrém módon is megközelíteni, hogy nyilván az a nem, amikor a lány fogja magát, föl kell és ott hagy.
Hát
ez
nem.
Ez az extrém dolog, hogy amíg ott van a lány, addig nyilván hiába mondja, hogy nem, ha ott van, akkor és igen, lenne lehetősége elmenni, akkor nyilván.
Tehát látszik például a testbeszédén nagyon-nagyon sok minden látszik. Tehát, hogyha azt mondja, hogy nem, de közben taperolja a srácot, azt mondjuk, akkor valószínűleg nem feltétlen nemet jelent. De amikor már tényleg így felteszi a kezét, bekulcsolja a kezét, hátra lép, tehát már így látszik, hogy tényleg távolodik el, akkor az például egyértelmű.
És akkor ilyenkor nem is folytatjátok, hanem...
Természetesen, tehát nem.
Akkor sztornok.
Igen.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Most jön egy kicsi szünet, és aztán folytatjuk még hozzá azzal, hogy nemrég drámai felhívást tett közé a Menhely Alapítvány, ugyanis a hajléktalan emberek úgy néz ki, hogy télen fedél nélkül maradnak továbbra is, illetve most már nagyon sok helyről ki is tiltják őket, és erről fogunk beszélgetni Aknai Zoltánnal, aki a Menhely Alapítványnak az igazgatója, úgyhogy kevésbé vidám témákkal jövünk majd vissza.
Így van, de az adástelefonunk az ugyanúgy 2-15-37-73.
9.3 Tilos Rádió, mi mindig a Kontúrnak az adását halljátok. Második
véget
blokkunk...
ért a Lavizindier.
Véget ért. Második blokkunk sokkal komolyabb, ugyanis drámai felhívást tett közé a Menhely Alapítvány, és a Menhely Alapítvány igazgatójával Aknai Zoltánnal beszélgetünk. Az apropója az, hogy a szabálysértési törvény a világörökségi területeket automatikusan tiltott zónává tette a hajléktalan emberek számára, és felhatalmazta az önkormányzatokat, hogy további területeket is kijelöljenek. Most mindegyik önkormányzat beindult, és elképesztő zónákat neveztek hajléktalanmentes övezetté. Egészen pontosan tömegközlekedési megállókat, azok 50 méteres körzetét, több tucat aluljárót, valamint ezek 50 méteres körzetét, játszótereket, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és oktatási intézményeket és azoknak a körzetét, hidakat, felüljárókat, illetve volt egy olyan rész is, hogy a tiltott területek között még a járdák is szerepelnek, vagyis minden burkolt járda, mint tiltott terület. Nem tudom, hogy azóta az elfoglalt rendeletből ezt kivették, mert a Tarlós István arra hivatkozott, hogy legalább ez kikerült, de az összes többi az viszont benne maradt.
Jó estét kívánok! Sziasztok! Kivették ezt a passzust, az biztos, de hogy mik a jogszabálynak a pontos terület meghatározásai, azt még mi sem tudjuk, tehát még várunk arra, hogy egyáltalán valamilyen, hát valami térképet lehessen összeállítani ezekből a helyszínekből, hogy ugye tudjuk informálni azokat az embereket, akiket majd ez érinteni fog.
Hogyan tudtok ti erre készülni?
Hát amikor kijött ugye a szabálysértési törvény, ami ugye már eleve a világörökség részeit tiltott övezetté nyilvánította, akkor mi erre már összehívtunk a fővárosi utcai gondozó szolgálatok vonatkozásában egy megbeszélést, ahol megpróbáltuk a lehetséges, hát a lehetséges kezelési módokat megbeszélni, vagyis azokat a verziókat, amivel ugye enyhíteni tudjuk ennek a következményeit. És,
hát és egyébként ti milyen következményekkel számoltok? Tehát, hogy vannak ilyen tervek, hogy hat majd ezekre az emberekre, hogyha nem lehetnek mondjuk itt a közterületen, vagy mondjuk ilyen helyeken, akkor mondjuk mennyien fognak elhalálozni mondjuk egy tél alatt? Tehát, hogy
vannak... Hát, hogy mennyi embert nem tudtok majd elérni? Mert
ez ugye hát az igazi
meg, hogy mi igazából. Meg hogy mi lesz velük egyáltalán?
Tehát a konkrét veszélye abban van ennek a dolognak, hogy olyan helyre fognak elmenni, ami feltételezésünk szerint az emberek, ahol már sokkal kevésbé fogjuk tudni elérni őket. Ugye itt a fővárosban így 33 utcai gondozó szolgálat működik, tehát viszonylag sok szervezet látja el a feladatokat. Ez persze nem ennyi szervezetet jelent, mert egy-egy szervezetnek több kerülete is van. Általában kerületekre van lebontva. És ugye itt így konkrétan fog érinteni olyan utcai szolgálatokat a dolog, ahol gyakorlatilag az egész kerület ki van jelölve tiltott területnek. Úgyhogy ezek mindig érdekes kérdések. Hát az nagy kérdés, hogy az ottani hajléktalan emberek hogyan fogják ezt a dolgot lereagálni. Ezt nem tudjuk, azért is próbáltunk mindenféle olyan fontos információt összegyűjteni a jogszabályról, akár attól kezdve, hogy ugye végülis mi az, ami valójában a szabálysértést definiálja, mert ugye az, hogy valaki ott tartózkodik, az még nem az. Az, hogy életvitelszerűen tartózkodik ott, az már ugye egy kicsit jobban meg van fogalmazva, bár még ott is döcög egy kicsit a dolog, tehát elég bonyolult a megfogalmazás, ezért elég nehéz. Hát, hogy hát közvetlenül azt mondani, hogy hát hoppá, itt valaki életvitelszerűen tartózkodik, de ettől függetlenül azt mindenképpen fontosnak tartottuk, meg fontosnak tartjuk, hogy úgy tudjuk informálni az embereket, hogy a legkisebb kár éri őket, tehát mondjuk ne lehessen őket emiatt megbüntetni. Ugye attól akkor válnak büntethetői, vagy akkor követik el a szabálysértést, hogyha a felszólítás, vagy a felkérés ellenére nem hagyják el a területet. Na most innentől kezdve ez bonyolódik ez a dolog, mert hogy hova kell elhagynia, honnan fogják tudni, eleve azok az eljáró hatósági emberek, hogy hová küldhetik az embert. Már ez is nagy kérdés, mert nem biztos, hogy a 7. vagy az 5. kerületi közterületfelügyet, vagy az 5. kerületben közterület, igen, tehát az ottani szakember, az fogja tudni, hogy mit tudom én, a 6. kerületben hová tud menni az ember, vagy akár a híd másik oldalán hová tud majd menni, tehát egy csomó kérdést felvet ez a dolog, és hát ezért egyébként le is ültünk tárgyalni a közterületfelügyelettel és a rendőrséggel is, és a jelenlegi hát megállapodásunk az, hogy december 31-ig nem fognak eljárást kezdeményezni hajléktalanokkal szemben. Tehát ugye még senki sem készült fel ennek a jogszabálynak a betartatására vagy betartására, úgyhogy mindenkinek idő kell hozzá. Viszonylag jó a hozzáállás, tehát mind a közterületfelügyelet, mind a rendőrség részéről kifejezetten együttműködő a hozzáállás. Ők azt mondják, hogy mindenképpen szociális problémaként kezelik elsősorban ezt a dolgot, és ezért a hajléktalan ellátó szervezeteknek fognak szólni. Először ugye, hogyha olyan emberrel találkoznak, aki hát adott esetben nem feltétlenül tartózkodik, ahol kéne. És ennek érdekében ugye a 338-41-86-os diszpécser szolgáltunk telefonszámát adjuk meg nekik is, és minden esetben nem ebbe bízunk egyébként, hogy ez így is lesz, a szociális ellátószervezeteket fogják hívni. És akkor megpróbáljuk elhelyezni őket, vagy valami más megoldást találni, ez egy következő kérdés.
De van kapacitásotok egyébként?
Megkaptatok erre akkor most plusz forrás? Tehát, hogy akkor innentől kezdve titeket fognak hívogatni, meg nyilván
hát hívogatni fognak, igen.
Nektek ki kell oda menni?
Igen, hát nem is nekünk, ugye az utcai szolgálatoknak általában, vagy ugye ilyenkor télen működik a krízisautó, és még pluszban speciális utcai szolgálatok. Ez nem fogja megkönnyíteni a dolgot, tehát persze egy kicsit több, ugye 24 órában van a krízisautó, ez abból a szempontból könnyíti meg a helyzetet, hogy ugye egész nap lehet hívni, az utcai szolgálatok általában pedig este dolgoznak, tehát ott nem biztos, hogyha mondjuk nappal valakit zavar, hogy ott fekszik egy hajléktalan vagy üldögél, akkor rögtön ugye tudunk menni, és akár bármilyen segítséget is tudunk nyújtani neki, de a krízisautók és azok 24 órában működnek.
És hogyha nem akar veletek bemenni a hajléktalan szállóra, akkor mit tudtok csinálni?
Hát ez jó kérdés. El tudunk vele még beszélgetni, meg megpróbáljuk meggyőzni, hogy hát sokkal több hasznos lehetőség nincs számára. Ugye vannak még az alternatív szálláshelyek, amelyekre különböző programokat működtetünk. Tehát van egy bónus rendszerünk, amiben munkásszállón bérlünk férőhelyeket, vagyis a bérléshez járulunk hozzá igazából, mert itt önrész is szükséges. Na most ugye ez egy komoly kérdés, mert kevés embernek van jövedelme ahhoz, hogy megfizethesse a szállását, úgyhogy főleg az utcán lakók között ez igen kevés embert érint, de van, aki el tud menni olyan szálláshelyre, ahol fizetni kell érte, és ahhoz kap támogatást. Úgyhogy ezek ilyen alternatívák vannak, és hát ugye van albérleti támogatásos rendszerünk is, hát ahhoz sokkal több pénz kell, ugye, tehát még annál is több, mint egy munkásszállós elhelyezéshez, ezért ez még annyira sem releváns az utcán élők körében, viszont ezeknek a programoknak az a célja, hogy azokat az embereket, akik jelenleg különböző éjjeli menedékhelyeken vagy átmeneti szállókon laknak, tehát azokat a helyeket töltik be gyakorlatilag, ahová az utcán élőket kéne besegítenünk, esetleg őket tudnánk, vagy tudjuk tovább költöztetni, ugye ezeknek az a lényege. Mert a rendszernek az az óriási problémája, hogy be van dugulva gyakorlatilag. Tehát azok a férőhelyek, amelyek vannak, az előbb kérdeztétek, hogy van-e erre kapacitás, mondjuk szerintem 200-300 férőhely maximum, amivel most pluszba hozzá tudunk járulni ahhoz, már ugye az egész hajléktalan ellátást, ahhoz, hogy befogadjuk az embereket, ennél azért ez jóval több embert tud érinteni, hogyha csak a...
Becslések szerint mennyit egyébként? Tehát ezt meg lehet becsülni? Gondolom azért.
Hát ugye van február 3-án most már 14 éve egy kutatásunk, ami minden év február 3-án megpróbál válaszokat kapni a hajléktalansággal kapcsolatos kérdésekre, és ott az összes általunk elérhető hajléktalant szoktuk megkérdezni, ez most már érinti a szállásférőhelyeken lakókat, és a közterületen, vagy utcán, vagy nem lakás célú helységekben lakókat is. És idén is ilyen 1000-1200 ember az, akivel, ugye, akitől válaszokat tudtunk kapni, tehát ennél azért valószínűleg többen laknak közterületen, vagy nem lakás céljára szolgál helységet, tehát mondjuk a duplája valószínűsíthető, mert pontos számaink ezekre nincsenek. És ráadásul ez is ugye változik, tehát azért azt is lehet tudni, hogy a jó időben többen költöznek ki olyan helyekre, ahol egyébként télen már nem feltétlenül tudnak lakni, mert mondjuk nem megoldott a fűtés, vagy ugye olyan kitett helyen van, ahol nem biztonságos, vagy nem feltétlenül egészséges lakni. Ezek télen valahova be szoktak húzódni ezek az emberek.
És mit látsz a mögött, hogy ennek a rendeletnek igazából mi a célja? Mert hogy valószínű nem az a célja, hogy akkor sárga csekkel majd a hajléktalan befizeti a szabásértési eljárási díjat. Gondolom az sem a célja, hogy akkor majd közérdekű munkában ő ezt ledolgozza, mert azért nem olyan fizikumú emberekről beszélünk, akiket egyáltalán ez teljesen abszurd, hogy őket akkor innentől kezdve lehet vinni közérdekű munkára.
De hát azért az sem lehet a célja, hogy mondjuk akkor a börtönöket megtöltsék ezekről az embereket, hiszen a börtönök amúgy is túlterheltek.
Vagy legalábbis nem lehet egy legálisan kimondott célja mondjuk egy rendeletnek az, hogy akkor még több börtön.
Hát igen, reméljük, hogy nem.
Tehát, hogy mi a cél,
hát,
és tudjuk, hogy ebben nem tudunk segíteni.
Érdekes ebben
a mit gondolsz egyébként?
mert hogy ugye mi lehet a cél, hát ezt igazából hát én speciál nem tudnám megmondani. Elképzelhető, hogy tehát valószínűleg a szem elől való eltüntetés, hát mi más is tud lenni egy ilyen cél.
Hát de jó, csak hogyha eltüntetik szem elől, attól függetlenül ez a probléma, ami van.
Hát ez így igaz. De tehát különböző jogszabály alkotó emberek, vagy tehát azok, akik döntéshozó pozícióban vannak, azok különböző módokon szokták értelmezni azt, hogy hogyan lehet ezt a problémát vagy hosszú távon, vagy rövid távon kezelni. Ez ugye valószínűleg egy rövid távú elképzelés arra, hogy hogyan lehet a külszínen fenntartani azt a látszatot, mint hogyha nem lenne ez egy komoly probléma. Ez egy nemzetközi trend egyébként, tehát lehetett a sajtóba olvasni erről mindenféle cikkeket. Tehát ez egy válasz a társadalomnak arra az elképesztően rossz működésére, hogy rengetegen kerülnek olyan helyzetbe, amikor már nem tudják saját erőből megoldani a lakhatásukat. Ugye iszonyatos nagy a szegénység Magyarországon, és ugye azoknak, akik ugye itt végigmennek az aluljáróba és belebotlanak egy-egy hajléktalan emberbe, azokat ez rendkívül zavarja, de az egyáltalán nem biztos, hogy zavarja őket, hogy, hogy 50 kilométerre Budapesttől olyan körülmények között élnek emberek, amit gyakorlatilag leírhatatlan szavakkal a falu végén lévő ablaktalan ajtó nélküli, nem tudom, poklóccal betakart fedélnél, tehát gyakorlatilag tető nélküli házakban élő embereknél. És azt ugye nem látják minden nap, az kevésbé jelentős probléma, tehát arra nem fognak ilyen intézkedést hozni. A hajléktalanság egy sokkal szembeütlőbb dolog. Az is egyébként egy tendencia, ugye, hogy a rossz megélhetési körülmények közül az emberek feljönnek a városba. Ugye ez egy teljesen normális társadalomfejlődési folyamat. Az emberek oda költöznek, ahol jobb a munkalehetőség, vagy ha nem a munkalehetőség, akkor az ehhez kapcsolódó megélhetéseket jobban ki lehet használni. Na most ugye itt ugyanez a helyzet, a nagyobb városokba egyszerűen fel fognak menni azok a kis településeken élő szegény emberek, akik ott már nem tudnak magukkal mit kezdeni, és esetleg mondjuk még nincsen családjuk. Lehet, hogy olyanok is feljönnek, akiknek van, de az egy következő kérdés. És ez mindig is így volt, meg így is lesz, tehát ez ellen kár küzdeni. Egyébként vidéken sokkal súlyosabb is lehet akár a helyzet, mert hogy a jelenlegi adataink szerint most már vidéken több hajléktalan ember él, mint a főváros. Most persze ez vidék és a főváros összehasonlításában érdekes kérdés, tehát összességében a vidéki városokban már több hajléktalan van, mint amennyi a fővárosban. És ez is azt mutatja, ugye, hogy a vidéki városok is úgy urbanizálódnak, hogy vonzák azokat a szegény embereket, akik a környéken laknak. Tehát ott ugyanez a szituáció van, kicsit kisebb számokkal dolgoznak, tehát itt most Budapesten dobálózunk a nem is tudom, 10 000-es számokkal, vidéken ez ugye egy-egy városban 100-as nagyságrendeket ér el, de ott is óriási problémát jelentenek. Sőt, ráadásul a vidéki szállásférőhelyek azok sokkal, arányaiban sokkal kevesebbek, tehát a több hajléktalan számára kevesebb férőhely áll rendelkezésre. Úgyhogy ott még érdekesebb a kérdés szerintem.
És akkor ti nem kaptatok a rendelet mellé egyébként kapacitásfejlesztésre forrásokat, állami támogatást? Tehát, hogy hiszen látható, hogy ez a rendelet, ez bizony akkor titeket sokkal jobban igénybe fog majd venni.
Hát szó volt valami forrás hozzárendelésről, de hát ezekről én nem tudok részleteket mondani, úgyhogy nem tudom, hogy mi várható, és nem tudom, hogy mi az, amit ebből meg lehet oldani. Tehát igazából meg különben csomó esetben az, hogyha azt mondjuk mondjuk tegyük fel egy erdőben lakó kunyhóban, saját kezel munkájával felépített kunyhóban lakó embernek, hogy költözön be egy hajléktanszállóra, egyáltalán biztos, hogy az neki egy megfelelő hely, mondjuk egy akár csak ha négyed magával kell lakni a szobába, vagy harmad magával, vagy főleg, hogyha egy olyan meleg, vagy olyan éhen menedékhelyet próbáljuk behelyezni, ahol mondjuk még ennél is többen vannak egy szobába, az egyáltalán nem biztos, hogy jó neki. Ráadásul ő valószínűleg ott berendezte magának már a kis életét, vannak akár ingóságai, amit nem fog tudni hova elhelyezni, és és ugye a megélhetését azt megszervezi valószínűleg. Tehát az, hogy miből, hogyan, az ugye megint egy másik kérdés, de hogy ő ott egy önálló életvitelt fent tud tartani magának, önállóan gondoskodik saját magáról. Azért akik a hajléktalan ellátás intézményeit igénybe veszik, ott sok esetben csomó segítséget kapnak még pluszba, de ezeknek az embereknek nem biztos, hogy ilyen típusú segítségre van szükségük. Alakhatási segítségre igen, de az egy másik kérdés.
Ugye felhívást tettetek közzé, ami nagyon szomorú. Megkértétek hát az egyházi felekezeteket, állami és önkormányzati intézményeket, cégeket, magánembereket, hogy nyújtsanak menedéket a fedél nélkülieknek, illetve külön kértétek az eljáró hatóságoknak a dolgozóit, hogy ne büntessék meg az otthontalan embereket. Akkor ez utóbbinak van eredménye, mert hogy akkor január 1-jéig, vagy meddig?
Hát december 31-jéig mégis valamiféle moratóriumban nevezhető dolog született, tehát addig gyakorlatilag nagyon reméljük, hogy így is lesz, nem lesz olyan, tehát nem indítanak eljárást gyakorlatilag hajléktalan emberekkel szemben azért, mert hogy olyan helyen tartózkodnak, amely a jogszabályban meg van határozva, hogy ne lehessen.
Viszont gondolom felszólítják őket, hogy hagyják el.
Hát az biztos, hogy igen, az biztos, hogy modellezve lesz ez az egész, hanem modell, ez most csúnyán hangzik, de hát az biztos, hogy el fognak kezdeni hajléktalan emberekkel, vagy nyomást fognak gyakorolni a hajléktalan emberekre annak érdekében, hogy megpróbálják őket rábeszélni az elhelyezésre. Most ugye itt
Fizikai erőszakot ők alkalmazhatnak?
Nem.
Csak szóban meg felszólíthatják, hogy hagyja el ezt a területet.
Hát jó, ezeket mindenféle más egyéb jogszabályok pluszban még szabályozok, hogy hogyan lehet és mikor és miért valaki ellen kényszerítő intézkedéseket tenni. Ez szerintem ebbe a tárgykörbe ez egyáltalán biztos, hogy elő kell, hogy forduljon majd.
Ez azért fontos csak, hogyha ha én, mint egy lakos látom azt, hogy vegzálják a hajléktalant, akkor ez jogszerű, és én nem tehetek semmit sem. Tehát, hogyha a rendőr azt mondja, hogy már pedig most menjek el innen, mert hogy jogszerűen cselekszik, vagy pedig igenis oda mehetek, igenis nem tudom, szóvá tehetem, igenis mondhatok valamit, igenis valahogyan nem tudom, megakadályozhatom azt, hogy ez eszkalálódjon a helyzet.
Mivel ugye a jogszabály úgy szól, hogy akkor történik szabálysértés, hogyha valaki nem a felkérés ellenére nem áll odébb, és mondjuk nem áll odébb, tehát ugye kimeríti ezt a passzust, és akkor valamit kell ellene lépni. Ugye a közterület felügyelő ilyen esetben biztos, hogy rendőrt fog hívni. Bár a megállapodásunk szerint egyébként először a szociális munkást, ugye, aki szintén megpróbál majd beszélni a hajléktalan emberrel, aztán hát ugye ott nem tudjuk, hogy mi lesz, de mondjuk tegyük fel, hogy akkor attól ő még ugyanott marad, és még az is feltételezhető, hogy ő életvitelszerűen lakik ott, vagyis tartózkodik ott, mert ez előfordulhat. Akkor elképzelhető, hogy a rendőrség kényszer intézkedéseket hozhat ellene, hiszen ő a magatartásával gyakorlatilag kimeríti ezt a jogszabályi passzust, tehát hogyha nem megy el, akkor ő a szabálysértést elköveti, és ugye hát ez erre lehet kényszeríteni, hogy ezt a cselekményét fejezze be. Ez egy érdekes szituáció, ugye, mert az a befejezés, hogyha hát valamilyen módon eljárást kezdeményeznek ellene, ezután ellene le kell folytatni egy szabálysértési eljárást, tehát ugye a szabálysértési hatóság elé kell őt citálni, vagy oda elő kell állítani, és akkor onnantól kezdve folytatódik ez a dolog. Tehát ott még ugye kell egy iroda, ahol ezt a szabálysértési eljárást lefolytatják, akkor a szabálysértési eljárás eredményét azt ugye át kell vegye az a delikvens.
Ez rengeteg papírmunkának, már most teljesen nem annyira abszurdnak hangzik az egész igazából, tehát hogy ez megint rengeteg teljesen felesleges kör. Először is, hogy találják meg utána újra ugyanazt a hajléktalant, tehát hogyha ő már onnan elment. Tehát hogy az egész ilyen, azért nehéz erről bármit is kérdezni vagy mondani, mert hogy teljesen nem életszerű, és hát látjuk, hogy nem is ez
nehéz,
nem is ez a megoldás. Ugye most már az ombudsman is kiadott egy közleményt arról, hogy az államnak és a társadalomnak morális és jogi kötelessége segítőkezet nyújtani minden kiszolgáltatott és rászoruló embernek, és senki nem maradhat fedél és érdemi segítség nélkül a hideg napokon. Ennek lesz bármi foganatja szerinted?
Tehát, az ombudsnak van felszólalásának? Hát nem tudjuk. Mi abba bízunk, hogy ezeknek a szolidaritási felhívásoknak van értelmük, és az emberek szolidárisak lesznek azokkal a szerencsétlenek szembe, bár most ezt nem sértésképpen mondtam, tehát azoknak a kiszolgáltatott emberekkel szembe mindenképpen valamilyen, hát megpróbálnak jó érzéssel hozzáfordulni, ehhez természetesen kell az is, hogy azok az emberek együttműködőek legyenek. ez sem minden esetben tud megvalósulni, de hogyha az összes szereplője ennek a dolognak, tehát mind a hatóságok, mind a lakosok, mind a szociális munkások megpróbálnak együtt annak érdekében cselekedni, és ez most teljesen mindegy, hogy mi. Tehát nem azt mondjuk, hogy minden egyes család fogadjon be egy hajléktalan maga mellé a kisbabájához, hanem hogy próbáljanak meg úgy odafordulni az emberek felé, hogy ez valahogy, tehát hogy ne a büntetés felé induljon el ez a történet. És ugye ebben a hatóságok sokat tudnak segíteni nekünk, és reméljük, hogy fognak is.
El tudjuk képzelni egyébként így a nagyvárosban, mert pont most volt a hétvégén ez a dráma a Rákóczi úton, és ezt tudom, hogy nem kapcsolódik ide, de hogy egy ember kiesett a szállodából, és egy ember ment oda segíteni neki, a többiek meg körbeállták, fotózták, és tehát az, hogy a nagyvárosok társadalma egyáltalán, tehát a városban élő emberek föl vannak erre készülve, meg egyáltalán úgy fognak majd odafordulni egy hajléktalan emberhez, hogy akkor tessék itt egy pokróc, meg hogy jöjjön is egyen egy leves, tehát sajnos ez ilyen utopisztikus nekem.
Hát lehet, hogy utopisztikus, de például arra lehet itt gondolni, hogy ugye a hajléktalan emberek között nagyon sok olyan van, aki valamilyen úton, módon a családja szétment, vagy szétesett, elvesztette a barátait, ismerőseit. Ha már csak, nem tudom, egy, kettő, három olyan ember van, akit a családja emiatt vissza fog fogadni, hogy most már ez már tényleg az utolsó csepp a poharban. Tudja, hogy eddig is ott lakott, nem tudom, a Gellért egy lábánál, de ez mégse állapot. És akkor most még ki van téve annak is, hogy emiatt őt még megzárják is, vagy akár még meg is büntessék. Hogyha már emiatt, mondom, valahogy a család megtalálja ezt a hajléktalan embert, és utána esetleg visszafogadja, vagy valami elindul afelé, hogy legalább azok összetartsanak, akiknek valamilyen közük volt valaha egymáshoz, akkor szerintem már ez a felhívás ez elérte a célját egy bizonyos részét.
Kaptatok visszajelzést egyébként, mert ugye megkerestetek, akkor gondolom felekezeteket, állami önkormányzati
intézmények. Hát ezzel a felhívással kerestük meg, tehát így névre szólóan megcímezve nem juttattuk el, hanem ugye ezt a sajtóba tettük közzé. Hát reméljük, hogy valamennyi foganatja lesz ennek. Egyébként a visszatérve ez a ilyen atrocitásos történethez, ugye volt ez a Lánchídas, nem tudom, hogy ezt arról tudtuk-e mindegy, itt a Lánchídnál bántalmaztak egy hajléktalan férfit, igen, és hogy ott igen sok megkeresés érkezett hozzánk, ugye a diszpécser szolgálathoz sokan érdeklődtek, hogy mi van ezzel az emberrel, úgyhogy szerintem valami elindult ebbe az irányba, mert hogy sokan kérdezték, hogy mi van vele, hogy lehet rajta segíteni, stb. Tehát ilyen esetekben ugye azért valami mindig megmozdul.
És mi van vele, hogyha már így?
Ezt nem tudom megmondani. Én speciál, de lehet, hogy a diszpécserek már válaszoltak mindenkinek, akit ez érint. Én nem tudom.
Ezt még nem tudom, hogy arról neked van-e információt, hogy a lakhatási moratórium, tehát hogy nem lakoltatnak ki semmit, az idén is van, tavaszig.
Igen.
Tehát, hogy legalább ez a része akkor
hát
úgy
igen,
néz ki,
mindig
hogy...
meghozzák, ez egy...
Minden évben újra meg újra.
Igen, minden évben meghozzák, valójában talán ezt a kilakoltatásos dolgot kéne úgy szabályozni, hogy erre, tehát hogy mondjuk az utcára ne kerülhessen senki, ez megint egy átgondolás. Tehát megint a döntés, azoknak úgy kéne átgondolni az egész rendszert, hogy abban a helyzetben senki ne kerüljön, hogy azért veszíti el a lakhatását teljes mértékben, és akár az utcára kerül, mert hogy valami miatt nem tudja fizetni a különböző rezsi és lakbér költségeit. Óriási hiátusaink vannak ezen a területen is, tehát ugye a prevenciónak ezt a részét, amikor megpróbáljuk megtartani azokat az embereket, akik nagyon alacsony jövedelműek, de még valamilyen lakhatásuk van, hogy azokat ott tartani, az még legalább, hanem sokkal kétszer annyiba kerül, mint azoknak az embereknek a segítése, akik már sajnos hajléktalanság helyzetébe kerültek.
Volt egyébként olyan döntéshozói megkeresés, hogy bármelyik párt, vagy akárkicsoda, aki felelős pozícióban van, azt mondja, hogy ezzel nem ért egyet, és szeretné ezt sokkal magasabb szinteken képviselni, és nem tudom, és valahogyan azokat a képviselőtársait befolyásolni, akármilyen irányba, akik mondjuk megszavazták ezt a rendeletet.
Ilyen megkerestek?
Akár, igen.
Én nem tudok róla, de nem, hát igazából nem is vagyunk döntéshozók.
Vagy legalább az, hogy a szolidaritásukat kifejezzék. Tehát, hogy látod azt a politikai palettán, hogy kik azok, akik ezzel abszolút nem értenek egyet. Mert ugye volt egy olyan, hogy a 13. keret, vagy nem tudom hol, ahol pont MSZP-s vezetése volt az, hogy sokkal
látom,
keményebb rendeletet adtak.
Látom, hogy kit milyen pártállása alapján vélekedik erről a dologról. Ez egyszerűen irreleváns számunkra, mert nekünk az a lényege, tehát a működésünk lényege, hogy azokon a hajléktalan embereken segítsünk, akik emiatt esetleg valamilyen, hát hogy mondjam, hátrányt szenvednének el, és ezt szeretnénk valamilyen módon kivédeni.
És akkor elmondom még egyszer egyébként a diszpécser szolgálatnak a telefonszámát, 338 41 86, milyen esetben hívhatnak titeket?
Minden olyan esetben, amikor mondjuk olyan hajléktalan emberrel találkoznak, akivel mondjuk nem tudnak kommunikálni. Most ez bármi miatt lehetséges. Persze, most megint rosszat mondtam, mert akkor mentőt kell hívni, ha egyáltalán nem lehet. Tehát nem lehet felébreszteni, vagy egyáltalán nincs térben és időben orientálva, ezért viszonylag hamar ki tud derülni, akkor mindenképpen a mentőt kell hívni, vagy mondjuk teszem azt, valamilyen látványos vérző sérülés van, akkor is érdemes a mentőt hívni, mert ugye akkor a szociális munkások nem tudnak rajta segíteni.
És akkor itt egy ponton álljunk meg, ilyen már előfordult, hogy valaki kihívta a mentőt, és amikor bemondta, hogy hajléktalan emberről volt szó, akkor úgy, ahogy van, vagy letették, vagy nem mentek ki. Ti ezzel találkoztok rendszeresen? Érkeznek ilyen megkeresések, hogy probléma van ezzel?
Jó együttműködésbe próbálunk dolgozni, tehát nekünk érdekünk, hogy ők mindenhová ki tudjanak menni, ahová szükséges. És a legtöbbször ugye mondjuk ha a utcai szolgálatok ilyen esettel találkoznak, akkor mi a diszpécsert hívjuk fel először, és a diszpécser hívja ki a mentőt. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen, általában ez egy ilyen protokoll, és utána megvárjuk, amíg odaérkezik, és akkor abban az esetben mindig segítőkészek. Tehát igazából biztos vannak negatív példák, mert hogy mindenkinek elszakad a célna egyszer valahol valamikor, előfordulhat, de hát azért a jellemző, ők az életmentésre esküdtek fel, tehát nekik igazából nem kell mérlegelni, hogy most ez hajléktalan, vagy nem hajléktalan.
És akkor mikor hívjuk a diszpécser szolgálatot?
A diszpécsert akkor érdemes hívni. Hát egyrészt, hogyha találkozunk olyan emberrel, aki mondjuk a tiltott területen van, és lehet, hogy még, és akár mondjuk még segítséget is próbál kérni tőlünk, vagy olyan helyzetben van, olyan kitett, mondjuk nem védett területen, nincs a feje felett semmilyen fedél, mondjuk nem az aluljáróban van, persze az aluljáróban lévő köz is lehet. De hát én szerintem először mindenképp kommunikálni kell az emberrel. Az fontos. Sokszor hívnak ki minket olyan emberekhez, akiket nagyon jól ismerünk, évek óta tartjuk velük a kapcsolatot, de ugye ilyenkor tényleg mindenkiben felbuzog ez a segíteni vágyás, és akkor akár naponta is kihívnak ugyanarra az emberre többször minket. Ez megterhelő, ezt mi le tudjuk valahogy kommunikálni, de ez nem biztos, hogy ez megfelelő segítség. Tehát addig, amíg nem tudunk ugye akár a hajléktalan emberrel beszédbe elegyedni és kommunikálni vele, addig igen nehéz a segítséget is megadni számára. Egyáltalán biztos, hogy arra vágyik, hogy minden nap, nem tudom, éjjel kettőkor felébresszük, hogy most hívtak ki magához minket, és ugye nekünk igazából ki kell menni ezekre a helyszínekre, mert hogy ezért vagyunk, hogyha uh-huh. hívás érkezik, akkor...
És akkor én hogyan tudom én megkönnyíteni a ti dolgozókat? Tehát, hogy látok egy hajléktalant, oda megyek hozzá, mit kérdezzek meg tőle?
Uh-huh. Hát például, hogy van-e rendszeres kapcsolat a hajléktalanlátó szervezettel, akár ugye intézményekkel, akár az utcai gondozó szolgálatokkal. És akkor előbb-utóbb erre úgyis meg fogja mondani, persze lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nincs, miközben van, tehát bármi előfordulhat, de hogyha ezen a vonalon elindulunk, akkor ez mindenképp segítség lehet.
És amikor extrém hideg van, akkor gondolom nincs is ilyen mérlegelés nagyon, tehát hogy beszélgessünk, hanem hát akkor automatikusan.
A mentősöknek is egyébként kötelességük, hát ahogy mondjam, az életet menteni, egyébként ez a hatóságoknak is kötelessége, tehát mind a rendőrség, mint a közterület felügyelet azt a célt próbálja elérni, hogy ugye senki ne halljon meg az utcán, tehát senki ne kerüljön a helyzetbe, hogy esetleg kívül a hideg miatt. És emiatt akkor valamilyen intézkedést kell, hogy tegyenek. Ez általában egyébként a mentő, tehát a mentő szokta őket elvinni. Persze, hogyha olyan a szituáció, akkor ugye a krízisautó is elviszi az embert. Ez szintén a bejelentések után tud megvalósulni, vagy ugye hát a rendszeres bejárások során találkozunk olyan emberekkel, akik éppen a nagyon hideg időszakban olyan körülmények között vannak, amikor el kell őket szállítanunk valamilyen szállásvérőhelyre.
És akkor december 1-ig, hogyha bármikor azt látjuk, hogy a rendőrök, nem tudom, körbeállják a hajléktalant, és akárhogyan bántják, akár szóban, akár fizikailag, akkor titeket kell hívnunk?
Hát szerintem ők is fognak minket hívni, vagy legalábbis bízom benne, mert hogy ugye ez a megállapodás. És akkor, de azt ugye nem tudom, hogy mi lehet a kimenetele ezeknek a dolgoknak. Hát nem együttműködő emberekkel mi sem nagyon tudunk mit kezdeni. Ugye ez is volt mindig a fejünk közvágva, hogy azokkal, akik nem jönnek el velünk, nem hajlandóak együttműködni, nem tartják igazából a kapcsolatot, hogy elzavarják a szociális munkást, vagy akár még azt mondom, hogy megpróbálják bántalmazni, azokkal sajnos mi sem tudunk mit kezdeni. Ez is előfordul. Ez egy másik kérdés, hogy hogyan lehet fordítani az ő hozzáállásukat akár a hatósághoz, akár a szociális munkásokhoz. Ez a feladat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ezt elmondtad nekünk. Aknai Zoltán, a Menhely Alapítványnak az igazgatója volt a vendégünk a második blogban, és véget ért a kontúr. Jövő héten mi lesz a témánk?
Hát még szervezés alatt, de megjelent egy könyv, hogy tudjátok, hogy mit csinál a gyereketek szombat este, és a két írónővel fogunk elméletileg beszélgetni. Hát így a fiatalok szórakozási szokásairól, a szexualitásról, a drogokról, hogy mik történnek ma a szórakozó helyeken, amikről esetleg a szülők nem is tudnak. Úgyhogy erről fog majd elméletileg beszélgetni jövő héten.
És még egyszer bemondom, a Menhely Alapítvány diszpécser szolgáltanak a telefonszámát, mert hogy jönnek a hidegek, meg egyébként is. Jó, hogyha tudjátok, 338 41 86, úgyhogy figyeljünk egymásra. Sziasztok, nagyon szép estétek!